És ott van ez az Oddly Normal, ami szerintem valahol ott egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó pufa kis elő I Hate Fairyland kaliberű komiksnak tűnik, hát az is. Csak van benne egy ilyen kis Harry Potter féle varázslat, és szerintem ez az, amiért neked igazából olvasnod kéne ezt a sorozatot, nem pedig azért, mert annyira cuki, mint amennyire cuki egyébként, mert eszmétlenül cuki.
Abszolút, szerintem én ezt az egy oldalt láttam belőle, amit most átküldtél, az tényleg zseniális fej volt.
Nem küldtem én neked korábban semmi más oldalt belőle?
Lehet egyébként, hogy küldtem most ismerős.
Szerintem biztos, hogy legalább egyet már mutattam neked még, amikor elkezdtem olvasni én ilyen hete hónapja. Talán. Nem tudom, hogy most megtalálnám bárhol is, de... De szerintem mutattam neked képet belőle, vagy legalábbis beszéltem róla.
Ja, az biztos, hogy beszéltem.
Ezt tudti, mert mondom, imádom, és az egyik részben még a gulyást is emlegetik, és kérdezem az íróját Twitteren, hogy baszki, honnan ismered ezt a gulyást, akkor nem tudom, hogy mindenki ismeri, vagy valami hasonlót, hogy... Mert azt hiszem volt benne is valami magyar utalás ezen kívül is, azt hiszem talán, vagy magyar beszéd, vagy valami hasonló dolog volt benne, azt hiszem határozottan negyedik részben volt. És szerintem, hát nem tudom, én most már nagy röhögő vagyok ennek az Oddly Normalnak, ami 15 rész számlál, ha minden igaz, és hát szerintem moskosú jó sorozat. És hát én tényleg nagyon-nagyon imádom, és igazából nekem ez volt a legjobb felfedezésem az idei ingyenes Comic Book Day-ről, úgyhogy óriási kötelező tanulmányá vált. Mert mondom, tehát egyrészt 3 perc alatt elolvasol egy lapszámot, ami szerintem brutális. És ebben 3 percben több időt töltesz el a képeken való gyönyörködésen, mint magában az olvasásban. És mindezt tegyük hozzá, hogy mindezt úgy teszed, hogy közben egy zseniális történetet van. Ami szerintem végképp eldönti azt, hogy az Oddly Normal egy kötelező képregény mindenkinek, és igazából tehát ez megint visszavisz bennünket oda, hogy nagyon-nagyon szívesen foglalkoznék egyébként Magyarországon képregény megjelentetéssel is, mert ez mindenféleképpen egy olyan képregény, amit nagyon-nagyon szeretnék, hogyha magyarul is elérhető lenne, mert annyira kedves, annyira bájos, annyira ártatlan, miközben mégsem annyira ártatlan, mert azért mégis egy gyerekről szól, aki bekerül ebbe a nagyon-nagyon érdekes varázslatokkal teli világba, hogy megtalálja a szüleit, és közben sötét titkokat is kell felfednie, meg hasonló dolgok is vannak benne, és szerintem nagyon-nagyon mély, attól függetlenül, hogy mennyire lágy, és mennyire kedves, tehát olyan, mint egy igazi nő, részemről így jön le, és ráadásul tegyük hozzá, hogy az egész Oddly Normal karaktere olyan, mint a neve, tehát legalább annyira különc, mint amennyire ezt nem sugallja. Úgyhogy szerintem egy abszolút kötelező olvasmány, és igazából csodálkozom is, hogy miért nem kezdted el.
Hát igen, de mindenképp elkezdtem.
Na tudod, kinek
az? Nem, most tényleg azok közül, amik vannak, igazából szerintem ezt olvasnám a legszívesebben.
És mi van az I Hate Fairyland-del?
Meg azt is, persze. De jó, de ez az I Hate Fairyland, ezt nyilván.
Hát, jó, nyilván. Tehát azért tegyük hozzá, hogy a 7. issue az most júliusban fog, ha minden igaz, kijönni. Végre valahára.
Szerintem még csak az első 3-at, vagy 4-et, nem is tudom.
Szerintem nem jutott el, tehát 4-ig, tehát ne szívassál meg.
3-at valószínűleg.
Azt is nehezen hiszem el rólad.
Nem, a 3 az biztos.
Na jó, de olvassad már tovább, mert tényleg most is jó, és igazából hányra az egész, hogy beszélnünk kéne róla, és szabadat! Kaliber, hogy egyszerűen nem fér be egy ilyen 20 oldalas komiksz az életedbe, azért ez annyira felháborító, megalázó, hogy egyszerűen nem tudom tenni.
Miért az?
GNA, Brand New Voice!
Szüles újjább, Barry.
Hogy vagy, Luke?
Jó.
Oké, miért láttál tegnap óta?
Tegnap óta szerintem semmi.
Ez most komolyan tényleg, ez nekem kezd kínos emelni, hogy ez, én már megint többet láttam, mint te, és ezért ez rohadt megaláz.
Én... Jó, de ez mindig többet látsz.
Na jó, de ez valahol problémás is, tehát azért ez azt fejezik, hogy nekem mennyire nincs munkám vagy életem, vagy pedig a kettőnek a közös keveréke, ami még szállamosabb teszi az egészet. Na,
hát de nem, itt most konkrétan néhány óráról beszélünk, amikor te volt egy éjszaka is.
Hát igen, és én közben mégis megnéztem egy eszméletlenül brutálisan feminista Riley nagyvilágban epizódot, amit teljesen kielbrándított, hogy a világból, meg az egész növényemből összesen unplugged, és utána még volt időm, hogy megnézem ezt a kegyetlenül brutális Carmichael show-t, amiről mindenféleképpen fogunk beszélni. Oké, de mielőtt ráterelném a szót a Carmichael-re, álljunk meg egy pillanatra. 14 éves kislányokról van szó, akik feministát játszanak. Elmondom, hogy mi volt ennek az epizódnak a története. 5 epizód van nekem vissza a szezonban, és most már csak azt nem 4. És a szituáció az az, hogy egy ilyen természettudományi óra van, szerintem kémia óra lehetett, hogy ott ilyen kétfős csapatokban rendeződnek, és van egy kísérlet. A kísérlet egyik része az az, hogy a csapatnak az egyik fele bedobja ezt a sárgulyot, vagy milyen halál volt a vízbe. És utána megvárják, hogy mi történik vele másnap reggelre. És akkor a másik pedig megcsinálja belőle, vagy megírja belőle a disszertációt, vagy hogy a francba, beadandóját a dologból. És minden csaj bedobja azért, hogy a fiúk végezzék el a tudományos részét, mert őket rohadtul nem érdekli a dolog. És igazából, tehát ott van Maja, aki folyamatosan elalszik, és ott elalszik azért hercegnek a kezén. Érezd már, hogy mennyire nem érdekli. A többiek ugyanaz, de mindenki inkább azt mondom, figyelj, megcsinálom ezt, bedobom, részemről le van tudva az én részem, onnantól kezdve elmehetek vásárolni, míg a másik megcsinálja a leckét. Ami önmagában felvet egy kérdés, hogy azért ez hol van a csapatmunkától? Tehát ez miféle csapatmunka, mert ez szerintem nem egyenlíti ki a csapatfogalmának a fogalmát összességében, de ez most teljesen más kérdés. És akkor ott van Riley, aki ugye Falkerrel van együtt, akiről nagyon jól tudjuk, hogy a tudománynak a megszállottja, és ahelyett, hogy megcsinálná azt, hogy bedobja ezt a rohadt sárgulyt a urva bödönbe, ami tele van vízzel, mit csinál a hülye lány? Megáll, megfogja, megnézi, és azt mondja, hogy nem, én nem csinálom. És nektek sem kellene. És ott állsz, és nézed, és ez egész kérdésből szexizmus csinál. Amikor mindenki tudja, hogy ha jó egyet akarnak, akkor Falkernek kell megcsinálni a tesztet, mert Falker egy zseni. Ez az ő szakterülete, valószínűleg belőle tudós lesz. Rileyből legyünk őszinték, akármennyire is keményen fog elkezdeni hajtani, vagy akármennyire is odáig meg vissza van érte, belőle soha büdös életben nem lesz tudós, ergo miért erőlteti ezt a dolgot? És akkor ebből az egész kérdésből nem csak azt kihozták azt, hogy a feminista dolog, hogy minden csaj bedobálja ezt a cuccot, és a fiúk elvégzik a cuccot, és innen közben önmagában ez felveti a kérdés, hogy oké, de miért nincs legalább egy lány abban az egész osztályban, aki elvégezni a tudományt, és honnan a francból veszik azt, hogy a fiúk szívesebben végzik el a tudományos részét a dolgoknak? Tehát nyilván, ez már megint az én hülyeségeim. Szóval ott van ez a nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy a francba csinálsz egy egyszerű tudományos kísérletből, ami tényleg annyiból áll, hogy fogod azt a hülye sárgulyt és bedobod a vízbe. Ennyiből hogyan csinálsz egy szexista kérdést? 14 évesen.
Tehát én nem tudom képzelni.
Hát az a baj, hogy megnéztem ezt az epizódot, és nekem nem állt össze. Tehát annyira...
Hát,
azt tudjuk, hogy Roman Blanchard mennyire brutálisan feminista, meg minden egyéb. Amit mi önmagában nem értünk, hogy 14 éves kislány ne legyen feminista, sőt 16 évesen se legyen feminista, könyörgöm. 16 évesen még esen szerelembe, vagy mit tudom, és sem hülyeségeket. Az, amit egy 16 éves gyerektől elvár az ember, de nem azt, hogy feminista legyen. Tehát oké, hogy sztár, oké, hogy Hollywoodban van, meg mit tudom én, és ott elvárják az embertől azt, hogy gyerekként nagyon korán felnőjön. De alapból, hogyha már 14 évesen dolgozol, akkor te már alapból elő fogsz felnőni, mint a kortársaid. Alapból érettebb leszel. De most miért kell ráerőltetni mindenkire, aki téged kedvel ebből a sorozatból, vagy csak úgy unplugged kedvel. Az, hogy mennyire nem szabad a nőket elnyomni, és utána felvet olyan kérdéseket is ez a nagyon-nagyon bizarr epizód, hogy tulajdonképpen Riley azt mondja, hogy ő azért nem akarja bedobni ezt a sárgolyót a vizébe, mert hogy úgy érzi, hogy ha ő ezt megtenné, akkor ezáltal elveszteni egy olyan részét, ami potenciállal van tele, vagy elveszteni azt a részét, amivel felfedezhetni a benne rejlő potenciált. Valami ilyesmi volt a magyarázat. Én meg ott állok és nézek, és nagyon más a magyar oktatási rendszer az amerikaihoz képest. Tehát eleve Magyarországon nem csinálsz szerintem ilyen kísérleteket, nagyon-nagyon ritkán. Meg pláne nem olyat, hogy ott hagyod egész éjszakára a sárgulyt, hogy leolvadjon, és utána meglátsz, hogy mi kerekedik ki belőle. És végképp nem az történik szerintem a magyar oktatási rendszerben, hogy az igazából nem is a kísérletről magáról szól, hanem az a kísérlet a társadalomról című történet, vagy az osztályról, hogy ki mit lát benne. Ez ilyen végképp ilyen... Ez milyen iskola? Tehát én is ilyen iskolába akarok járni, mert itt... És akkor utána Mert de nem is az a legrosszabb rész egyébként, hogy Riley-ból ilyen bazi nagy feminista lesz, meg hogy benyomja ezt a dumát, hogy úgy érzem, elvesztem a potenciálomat, hogyha megteszem, és nem hagyod azt, hogy én térképezzem fel, hanem utána ráveszi az összes többi csajt arra, hogy legyenek feministának, és lázadjanak fel a fiúk ellen. Most mi a megoldás erre? Egyrészt elmennek a Bay Window-ba. Nyilván hol másról beszélgetnének feminizmusról, amit egyébként azért nagyon élveztem, mert ezáltal a statiszta csajok is kaptak néhány szöveges dumát. Ami tök jó volt szerintem, mert végre valahára beszélhettek ők is. Nem de. Szóval ott vannak a Bay Window-ba, és berángatja Topangát is a dologba, és utána nem is ez a legbutásabb rész, hogy berángatja Topangát, hanem az egyik csaj mond olyat, hogy én csak leszeretném tudni ezt a dolgot, és utána elmehessek cipőt venni. És akkor mindenki ránéz, és akkor, hogy annak a cégnek szeretnék dolgozni, amelyik gyártja ezt a cipőt. Még mindig mindenki jobban ránéz, és akkor én szeretnék lenni az a cég, aki gyártja ezeket a cipőket. És akkor utána, igen, ügyes vagy kislány, látod, kezdett kapizsgálni, hogy miről szól az élet. Hogy nem szabad feladni, és küzdeni kell, és tepelni. Jó ez az irány?
Hát én nem tudom, elég bizalnak hangzik, az biztos.
Nem tudom, tehát... és közben ott van mellette Oginak a szála, aki, ha jól értettem, akkor focizott, és valami nagyon-nagyon pocsik meccset produkált, és kapott egy díjat. És ugyanazt a díjat kapta, mint Éva, aki 29 gólt rúgott. És a kis csaj utána átment Hulkba. De az eszméletlen brutális volt, hogy a kis csaj átment Hulkba. És teljesen kiakadt ezen, hogy Agi is ugyanolyan trófeát kapott, mint csak azért, mert részt vett a dolgon. És az is valahol egy ilyen szexista kérdéssé kezdett a Valzsáron, de közben mégsem volt az, mert mind a ketten ugyanazt a sportot üzték, és nem volt benne igazából a szexizmus, sokkal inkább az volt benne, hogy Oginak a felfogása az mennyivel érettebb, hogy ő tulajdonképpen azt mondta, hogy nem az számít, hogy mi lesz belőled, vagy hogy mit érsz el, hanem az, hogy csináld, hogy részese legyél valaminek. És szerintem az Ogi szál, illetve minden, amit az Ogi szálból kihoztak, és amit elmondtak, az sokkal fontosabb volt, mint sokkal hihetőbb volt gyerek szemszögéből, mint az, amit kihoztak Riley-ből, aki, még egyszer, 14 évesen feminista. Tehát én felpofozzam Kori helyében úgy, mint a húzat. És akkor mondom a plusz poént, és akkor le is zárhatjuk ezt a témát, akár hogyha nincs hozzáfűzni valód. Az áropoén az volt, hogy Kori ott ül ezzel a kémia tanárral az iskolában, és beszélgetnek. És akkor egyszer csak bejön a Riley meg a Maja, és akkor elkezdi, hogy gyertek, meghívunk benneteket egy fagyira. És akkor utána Kori megkérdezi, hát mi az, hogy ti hívtok meg bennünket egy fagyira, és akkor azt mondja, hogy hát mi most nagy feministák vagyunk, és van pénzünk, és megtehetjük, hogy a nők is megtehetik azt, hogy meghívják a hapsikat a fagyira. És akkor ott nézel, igen, és akkor te kitől kapod mégis a pénzedet, amiből meghívod egy fagyira, könyörgöm, tehát érted? Szóval te hogy láttad ezt az epizódot, anélkül, hogy láttad volna?
Hát... Igen, szerintem úgy ez nem reális, mert biztos vannak tényleg ilyen gyerekek, de azért a többség valószínűleg nem ilyen szerintem 14 évesen, mert ez tényleg nagyon bizarr dolog.
Remélem, hogy
igazából,
nem. Nagyon remélem.
Igazából főleg ez a része, amit mondtad, tehát tulajdonképpen ez nem az ő saját pénze. Most jó, persze ő dönti ennyivel, hogy mit csinál mondjuk a zsebpénzével is, de végső soron azért az is az apjáé valahol.
Vagy az anyjáé, ami oké, okay, de érted, tehát azért ne játsszuk már ezt a feministát, hogy jó, most meghívom apámat egy fagyira, mert most én eldöntöttem, hogy feminista leszek egész életemben.
Hát igen, de ez nem feminizmus, csak zsebpénzpazarlás, tehát az azért, szerintem ez azért nem teljesen az.
Persze, meg ott van ez a nagyon-nagyon nagy érdekes momentum az epizódban, amikor Maja valami olyasmit mond, hogy nyugi, ez úgysem fog sokáig tartani, és akkor Riley rávágja, hogy csak egész hátra lévő életünkre. És akkor itt felmerül az emberből a kérdés, hogy tehát van fogalmad arról, hogy milyen hosszú az ember élete? Tehát miért 14 éves korodtól kezdve akarsz feminista lenni? És miért jó eleve az, hogy feminista vagy? Tehát ki szereti a feministákat, de most tök őszintén. És most nem, mert itt ugye az epizódnak az volt az egyik alap témája, hogy a nőket és a férfiakat egyenlőként kezeljék. És szerintem ezt a témát moskosul jól körbejártak, és igazából minden szempontból értékelem ezt az epizódot. Azt kivéve, hogy 14 évesekkel mesélték el ezt a történetet. Mert egy 14 éves gyereknek szerintem semmi dolgának nem lenne szabad, hogy legyen a feminizmushoz, sőt, még életében talán hallania se kellett volna róla, mert gyerek a 14 éves az én szememben általánosba jár. Az ilyennek szerintem maximum még csak szerelembe kéne esnie. hülyeségeket csinálnia mindenféleképpen, és gyereknek lennie. Mint ahogy egyébként ezt Ogi teszi nagyon jó, és amiért számomra Oginak a történetei valamiért mindig sokkal fontosabbak és jobbak. Plusz ugye Oginak köszönhetően kapunk mi többet Topangából is, tehát már csak ezért is szeretem az ő szállát. De igen. Van egyébként bármiféle más hozzáfűzni valahogy ez a nagyon érdekes feminista dologhoz?
Hát nem tudom, nyilván erről is nagyon sokat lehetne beszélni.
És igazából szerintem kellene is nekünk beszélni róla, csak ez megint csak az a probléma, hogy nem láttad az epizódot, és onnantól kezdve kicsit nehezebben tudjuk talán megközelíteni ezeket a komoly témákat. De egyébként ez a nagyon, nagyon érdekes dolog, amit én nagyon szeretek ebben a sorozatban, hogy nagyon komoly témát tudnak megragadni, nagyon komolyan, és ezt mind olyan átéléssel, olyan őszintén tálalják, ami igazából sokkoló, mert igazuk is van, meg közben nem is. De közben valahol mégis körbejárják a kérdést. Majdnem annyira jól, mint amennyire a Carmichael Show körbejárja a Donald Trump kérdést. Ami nagyon érdekes, mert én ma jöttem rá például, jó lehet, hogy tegnap éjszaka beszélgetésünk után jöttem rá arra, hogy a Carmichael Show az a szegény ember John Oliver-e. Hát, de most nem, tehát azért belegondolsz, John Oliver egy prémium csatornán hetente kommentálja a híreket, meg hasonlót, és közben bazi népszerű, tehát én nem is értem, hogy lehet ennyire népszerű. És a Carmichael Show egy nemzetközi csatornán, vagy nem nemzetközi, egy országos csatornán megy, networkön, és tulajdonképpen az emberek beszélnek róla. Ugyanazt a hatást éled el vele, és mind a kettő vasárnap este megy. Tehát mi ez, hogyha nem ugyanaz? Az egyetlen különbség szerintem az, hogy a Carmichael Show egy sokkal kötetlenebb és őszintébb sorozat. Ami csak megerősített abban a sejtésemben, hogy ebben a ciklusban szerintem nagyon nincsen erős jelölt, és ezt te is mondtad az adás előtt, hogy mindenki Trumpról beszél. Szerintem miért beszél mindenki Trumpról?
Hát, még egyszer azt hittem velem. Mármint ő kavarja le a botrányokat, de ő kerül a reflektorfény, és szerintem ezt nagyon jól csinálja. Most lehet, hogy a többség azért foglalkozik vele, mert mondjuk nem tetszik neki az, amit csinál, de tulajdonképpen ezzel van ott. Mármint ezzel is igazából csak szem előtt, amíg a többiek meg igazából nincsenek sehol.
Na és akkor itt van az én nagyon érdekes álláspontom, hogy szerintem Trump egy zseniális üzletember. Pont.
Hát persze. Pont.
Itt a történet vége. De... Ahogy ebben a showban is kimondták, szerintem én abszolút egyetértek azzal az állításukkal, hogy amikor Trumpot Hitlerhez hasonlították. Mert ha belegondolsz, szerintem Trump csak tönkretenné nem csak Amerikát, hanem akár az egész világot. Tehát azok a dolgok, amiket ő elképzel meg, amiket ő meg szeretne valósítani, hogy tegyük Amerikát újra amerikaivá, vagy jobbá, vagy mit tudom én, az igen, mind szép, idillikus, de nagyon-nagyon idejét múlt gondolkodásmód. És az is, ahogy ezeket meg akarja valósítani, szerintem nagyon-nagyon nem az a kimondottan pozitív felhangot magából árasztó dolog.
Hát nem.
És igazából Trump szerintem senkire közé egy világon nem túl szimpatikus, miközben őt tényleg az egyetlen olyan jelölt jelenleg szerintem, aki kiköpött tipikus amerikai. A szó legpozitívabb és legnegatívabb értelmében egyszerre. Ebből kifolyólag őt lehet szeretni, lehet utálni, de egy dologban egyet kell érteni, megosztja az embereket. És ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy aki a világ egyik legnagyobb országát fogja vezetni, mennyire szabad mondjuk megosztónak lennie?
Hát ez egy jó kérdés. Veszélyen ennyire azért nem kellene.
Szerintem egyáltalán nem lenne szabad megosztónak lenni, mert ha belegondolsz, Obama is megosztó volt, illetve az ő kampányánál is azért eléggé meg volt osztva az ország. De nála nem éreztem soha az elmúlt 8 évben, vagy a 10 évben, amit a kampánya elkezdte, azt, hogy nagyon-nagyon ellene lenne Amerika. Míg Trump ellen folyamatosan azt hallott, hogy mindenki ellene van. Tehát, hogy mindenki azon van, hogy lebeszélje a másikat arról, hogy Trumpra szavazzon, mert ha Trump kezébe kerül a hatalom, akkor ő el fogja pusztítani az országot. És szerintem az emberek többsége ezt nem csak azért mondja, mert hogy Amerikának nem való egy ilyen üzletember kaliberű vagy gondolkodásmódú vezető, aki tévésztárként is apostrofálható, mert Amerikának már volt színészelnöke. Csak azt felejtik el, hogy ez a színészelnök nem volt egy rossz elnök. Annak a színészelnöknek jó döntései voltak, és az a színészelnök igazából abban a rövid időben, ami neki megadatott a pályafutásában, szerintem ő nem csinált túl sok rosszat, sőt. És akkor ott van modern példán a Schwarzenegger, aki elpusztította egész Kalifornia államát.
Hát, igen.
Tehát ezek után ott van neked Trump, aki egy zseniális üzletember, aki lehet, hogy virágzóbbá tudná tenni az országot. De mi van akkor, hogyha ez nem történik meg, és mi van akkor, hogyha ő inkább elpusztítaná csak azért, mert mondjuk valamit rosszul lát a dologból, vagy csak... Nem tudom, tehát azért Trump részéről szerintem nagyon ott van az, hogy ő egy nagyon-nagyon veszélyes ember lehet, akinek kezében soha nem lenne szabad. Tehát én Trumpban Lex Luthort látom teljes egészében. Egy olyan embert, akinek a kezében nem szabad hatalmat adni, mert ha egyszer hatalom kerül a kezébe, képes leigázni az egész világot. És ez nem olyan lesz, mint a Bunkó és a Vészben, hogy megpróbálják és elbuknak, vagy Stewie, hogy megpróbálja elpusztítani az anyját folyamatosan, és folyamatosan elbukik, hanem ez olyan lesz, hogy Trump igenis képes lesz kirobbantani a harmadik világháborút. Ami visszavezethető egy olyan izgalmas kérdésre, hogy a világnak szüksége van-e mondjuk egy harmadik világháborúra, vagy sem? Egy olyan korban...
Nekem biztos nincs.
Nekünk nincs, de mi van akkor, hogyha a világnak globálisan viszont igen? Mert valahol, ez körülbelül ugyanaz, mint az apokalipszis eljövetele, hogy a világ nagyon-nagyon romlott hely lett. És valamilyen szempontból szükség lenne egy tisztító kúrára. De igazából ez nem olyan dolog, ami bármelyikünk is szívesen látna, és szeretne részesévé válni. De egy olyan világban élünk, azért azt se felejtsd el, ahol az Egyesült Királyság ki akar lépni az Európai Unióból. És folyamatosan erről megy a vita itt. Hogy,
igen.
Szóval... Érted? Tehát azért érzed, hogy valami nagyon-nagyon nincsen rendben a világgal. Ahol már egy olyan öreg kontinens sem akar összetartani, mint Európa, ott szerintem komoly gondok vannak. És ezzel még mindig nem azt mondom, hogy Trumpnak kéne nyerni, mert én nem akarom, hogy Trump nyerjen. Tehát ez az egy dolog, amit én tudok az amerikai választásról, hogy nem akarom, hogy Trump nyerjen. Kész. Nem érdekel, hogy ki. Aztán nagyon érdekes kérdés volt, mert én totál el is felejtettem azt, hogy Hillary Clinton is még mindig indul.
Igen.
És ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert ugye Jaredtnak az anyja nagy Hillary fan, és Jaredtnak volt egy olyan megszólalása, amivel maximálisan egyetértek, mert ez abszolút ebben a szituációban voltam én is, hogy Hillary Clinton nagyon-nagyon népszerű, de az emberek elfeledkeznek róla. És ez egy brutálisan jó pont, mert abszolút egyszer értek egyet. És igazából, ha belegondolsz, valahol azt tűnik nekem a leglogikusabb megoldásnak az amerikai helyzetre jelenleg, hogy ha az elmúlt 8 évben egy fekete elnökötök volt, ami az első fekete elnök volt, akkor miért ne lehetne rögtön utána az első női amerikai elnök? Nem? És ha belegondolsz, Hillary Clinton az egyetlen olyan amerikai nő, aki képes lenne ezt megcsinálni, mert 8 évig volt first lady, nagyon-nagyon régóta van a politikában, nagyon-nagyon régóta politizál, tehát ki lehet nála alkalmasabb arra, hogy az amerikai államok első női elnöke legyen, mint ő?
Hát abszolút ő, persze, nyilván, ha valaki erre szerepre alkalmas, akkor az ő.
Na ez az. De nem politikáról akartam beszélni, hanem erről az epizódról, ami egyébként a politikáról szólt. És olyan keményen beszóltak Trumpnak, illetve nagyon-nagyon izgalmas volt az epizód, ugyanis Joe elment a helyi henteshez, és ott belefutott Donald Trumpba, akivel elbeszélgett egy keveset, és adott neki egy baseball sapkát is, és onnantól kezdve meg egy pólót, azt hiszem, és onnantól kezdve Joe bejelentette, hogy óriási nagy Trump fan vagyok, és én rá fogok szavazni. Meg hasonló dolgokat így bevetettek a dologba. Ami nagyon érdekes volt, mert Maxim, tehát az egész epizód azzal indult, hogy Maxim nézi a tévét, és ott Trump beszél baromságokat. És onnantól kezdve totálisan felhúzta magát. És onnantól kezdve, amikor megjelenik Joe, és látod rajta azt, hogy tulajdonképpen mennyire ilyen nagy Trump fanatikus, akkor már tudod azt, hogy itt ebben az egészben nagyon komoly viták fognak kialakulni. És onnantól kezdve átmegy az egész család a nappaliban, leülnek szépen, ahogy ezt egy amerikai család megtenni, és szépen nekiállnak politizálni. És 20 perc politikát kapsz, de úgy, mint szerintem sehogy máshol, vagy sehol máshol. Mert egy sketch komédiában nagyon eltúloznak a dolgokat. Egy hírműsor nagyon-nagyon szárazan tálalná ugyanezt. Még John Oliver sem képes úgy tálalni szerintem a politikát, mint ahogy a Carmichael Show tette ebből az epizódban, mert egyszerre volt szerintem nagyon humoros, nagyon őszinte, és nagyon-nagyon határozott álláspontok küzdöttek meg egymással. És az egész az volt, hogy Joe ugye Trump oldalán állt, Maxim pedig azon volt, hogy lebeszélje őt erről, illetve kicsikarjon belőle legalább egy olyan indokot, hogy miért Trumpra kéne szavaznia bárkinek is. És igazából nem nagyon tudott azon kívül álláspont, vagy azon kívül indokat kicsikarni Joe-ból, mint hogy Trump Amerikát újra Amerikává akarja varázsolni. És valahol ez az, ami szerintem nagyon izgalmas volt ebben a kérdéskörben, hogy Trump ezért nagyon érdekes téma, mert nem tudsz mellette élve, viszont ellene milliót.
Igen.
És mégis ő a legnépszerűbb. És utána ugye még arról is szó volt, hogy Maxim kire szavazna, és nagyon érdekes volt az álláspontja, mert ő meg ráadásul egy olyan nevet mondott, aki nekem nem is ismerős, tehát aki nincs abszolút az ember tudatában, viszont lehet, hogy talán mégiscsak ő lenne a legcélra vezetőbb amerikai elnök, viszont pont azért, mert nincs az ember tudatában, ezért nem is lesz belőle az a következő amerikai elnök, ami valahol szerintem lehet, hogy egy kicsit cikibb dolog, mert lehet, hogy ráférne Amerikára, mert egy olyan vezető, aki nem feltétlenül éhezik a népszerűségre, illetve azért, hogy a állandóan a középpontban legyen, hanem egy olyan elnök kellene Amerikának, aki jó döntéseket képes hozni, és aki képes az országot tovább virágoztatni. De ez mondom, ez csak az én álláspontom. Megkérdezem, hogy te mit gondolsz erről az epizódról, de mivel még nem láttad, ezért kicsit nehézkes lenne erről beszélni, hogy kivel értettél egyet, vagy hogy neked vicces volt ez az epizód, mert szerintem vicces volt megint.
Biztos az volt.
Aztán a nyitópoén, amit neked teljes egészében kiírtam, szerintem zseniális volt. Tehát ez szerintem minden idők egyik legjobb jelenete volt. Nem csak egy a Carmichael Show-ból, hanem úgy generálisan az egész világban. Az kérlek szépen az van, hogy Maxim ül a tévé előtt és nézi ezt a Trumpot, és kiakad rajta, hogy mekkora hülye, meg mekkora baromságot beszél. Egyszer csak Jared besétál a szobába, és akkor megkérdezi, hogy te, Maxim, van itthon narancsunk? És akkor utána nem is tudom, hogy mit is mondott, hogy... Hú, basszus, hol van? Igen, ezt nem értem ki, na mindegy. Szóval utána meg bedobja azt a kérdést, hogy hát igazából ezt is házasodhatnánk, és akkor utána szegény Maxim kikapcsolja a tévét, oda rohan a konyhába, hogy oké, most mi van? És akkor utána Gerald meg elkezd beszélni a narancsléről, és akkor utána pedig Maxim azzal állítja meg, hogy most komolyan, neki most épp van egy momentumunk, és te meg a narancsléről akarsz beszélni? Maxim, ne romantikázz túl, vagy ne várd el a pillanattól azt, hogy túl romantikus legyen. És szeretlek, és a házasság igenis ott van az asztalon. Szóval... mi a helyzet? Megmozdulása volt. És akkor utána pedig eljutunk arra a pillanatra, amikor megtörténik ez a tényleges lánykéréses kaliberű dolog. És az körülbelül egy olyan beszédet vág le Gerard, hogy amikor először láttunk, akkor én csak le akartam feküdni veled. Azt hittem, csak ennyi lesz. Aztán lefeküdtünk, és nem tudtam nem rád gondolni. És akkor úgy voltam vele, hogy ember, miért nem vagyok képes elfelejteni ezt a csajt? Na akkor tudtam, hogy szeretlek. Mert ez a szerelem, Maxim, amikor már végeztél, és még mindig maradni akarsz. És akkor Maxim néz rá, hogy te most megkérted a kezem? És akkor Gerard pedig azt mondja, hogy aha, és akkor még egyszer, mi a helyzet? Te érezd már át, hogy mennyire kegyetlen ez a duma.
Hát ez biztos.
Komolyan, csak azt a nyitva jelentet érdemes megnézni belőle, mert hihetetlen mennyire összeszedett volt, mennyire jó, és tényleg szakadsz rajta, hogy igazából annyira tipikus, és igazából szerintem ez mindegyik legéletszerűbb lánykérése. Gyűrű nélkül teszem hozzá. Mert minden esetben, amikor lánykérdést látsz, az egy bazi romantikus, óriási nagy elképesztő momentum, ami gyönyörű, amiről mind álmodunk, de igazából csak azért álmodunk róla, mert a média ezt sugallja. De közben itt van neked ez a jelenet, ahol amikor narancslét belekevered a dologba, hogy narancslét szeretnél inni, és közben úgy bedobod a kérdés, hogy mi lenne, hogy összeházasodnánk című dolgot, mert már 2 éve vagyunk együtt. Így reggel kellős közepén, és igazából ettől válik az egész, hogy olyan rohadt természetes, hogy ez hihetetlen. És számomra ezért volt ez a jelenet annyira gyönyörű és csodálatos, mint amennyire az volt. De igen. nagyon-nagyon bizarr volt ez a szituáció is mindenféleképpen. Oké. Azt hiszem, én befejeztem a beszédet, de te miről szeretném beszélni?
Hát én nem láttam a részt, úgyhogy nem tudom, de gondolom elmondtál mindent.
Igen, már csak azt kéne elmondom, hogy muszáj megnézned ezt a részt is, mert...
Igen.
Oké, tudom, én most az elmúlt hét alatt én nagyon durván rákörögtem erre a kármelykös forra, és igazából szerintem tényleg itt a világ vége, és ezért vagyok biztos benne, hogy Trump fog nyerni, mert nekem bejön a kármelykös show, ez pedig a világ vége, mert az ég egyet a világon nincs benne semmi olyan indokom, ami azt indokolná, vagy támasztaná arra, hogy nekem ezt a sorozatot néznem, vagy kedvenem kell.
Ezt mondtam tegnap.
Igen, és most realizáltam, hogy rohadtul igazod volt. Mert egyszerűen, de közben meg mégis annyival okosabbnak érzem magam, miután megnézek egy epizódot, hogy ez hihetetlen. Mert gondolatokat ébresz benned, és igazából kibeszél olyan témákat, amikről nem biztos, hogy másképp beszélnél. És igazából pontosan ez az, amiért szerintem a Riley a nagyvilágban és a Carmichael Show egy lapon emlegethető, és amiért az elmúlt fél órát velük töltöttük, mert ez a két sorozat ugyanaz. Azzal a különbséggel, hogy a Riley a nagyvilágban 14 éves lányok szemszögében mesél ugyanezeket a komoly történeteket a Disney mázzal nyakon öntve, míg a Carmichael Show felnőttekkel, felnőttekről, az életről és minket körülvevő világról mesél történeteket. A Girl Meets World, és körülbelül egyébként a belegondol, szerintem a két sorozat ugyanannyira vicces nagyjából. Talán a Girlnek kicsit jobb a humora, illetve több a humora, mert tipikusabb. De ugyanaz a két sorozat, és igazából valahol megértem, hogy miért nem akarod egyiket sem nézni. Túl mélyek. Van ilyen. Ez olyan, mint a költészet, érted? Ez művészet, fiam. Ez nem mindenkiért.
Az biztos.
Hát, én biztos, hogy nem, és mégis nézem, szóval... Érted? Valami gond van a világgal, na, maradjunk ennyibe.
Hát igen.
Szóval igen, mi volt a másik? Ja, igen, a DC Rebirth. Hú, erről nagyon akartam beszélni. Ez megint egy olyan téma, amit szerintem mocskos jó lett volna, hogyha elolvastál volna a héten, de tudjuk, hogy neked egy 20 oldalas képregényre sincs időt, akkor kivárhatnál ezt egy 80 oldalas képregényt elolvas. Hát most nem?
Hát most ha mondtad volna, akkor biztos, hogy jó, hogy 80 oldalat nem kevés.
Hát... Az még hagyjám, de az elmúlt pár hétben én mi másról beszéltem? Tehát az elmúlt pár hónapban én mi másról beszéltem, mint a DC Rebirth-ről.
Sok mindenről biztos, nem?
Hát, nem ezt mondom, és akkor ezek oda felmered tételezni azt, hogy az ember nem várja tőled azt, hogy elolvasd? Azért, baszki, mégiscsak egy Geoff Johns sztoriról van szó, aki meg mégiscsak a DC-nek a legjobb bírója minden szempontból, minden rétegen, 8-szor aláhúzva, meg minden ilyesmi. Na szóval a DC Rebirth egy nagyon-nagyon fontos képregény, és nem csak azért nagyon fontos képregény, mert újjá születik benne az egész univerzum, hanem mert őszintén kimondja azt, amit minden rajongó gondol a DC világáról jelenleg. Ez pedig az, hogy mindannyian szeretjük ezt a DC gárdát, de valami hiányzik ebből a világból. És azért ez nem egy olyan dolog, amit szerintem bárki képes lenne kimondani. És ugye ott volt a nagyon-nagyon izgalmas kérdés, ami megjelent az elmúlt hetekben, az, hogy ki lesz ennek a történetnek a narrátora, ki lesz ennek a történetnek a főszereplője. Mert amit mi tudtunk róla, az, hogy egy olyan karakter választanak meg a történet főszereplőjének, akivel már rég nem találkoztunk. És én az első oldalon elkezdtem gondolkozni azon, hogy vajon ki lehet ez, mert ugye egy óra van az első oldalon, és utána elkezdesz gondolkozni azon, hogyha belekevered az órát, és valahogy belekevered az időt, akkor ki lehet az egyetlen olyan karakter, akiről valami szinten megfeledkeztek, de közben mégsem teljesen feledkeztek meg róla, és köze van az időhöz. És annak ez egyértelmű, hogy az egyik Flashnek kell lennie. Tehát vagy Jay Garrick, vagy Wally West, vagy Barry Allen. És akkor utána nekem ugye az első oldal végre sikerült összeraknom, hogy ez csak is Wally West lehet, mert senki más. És igazam is lett. És nagyon érdekes, mert például az első oldalon azt mondják, hogy el kell olvasnod a Justice League-nek az 50. Lapszámát, illetve a Supermannek az 52. lapszámát, amit hát én megtettem egyébként, mind a kettő egy nagyon-nagyon jó történetszának volt a vége. A Justice League azt hiszem az a Darkseid War-nak volt a lezárása, a Superman 52 pedig a The Last Day of Supermannek, ami nekem még mindig nem tetszik, mint történetszál, mert szerintem még mindig túlzásba vitte a dolgot élve nekem nem, soha nem tetszik, amikor kinyírek Superman-t, szóval érted. De amúgy egy nagyon-nagyon jó történetszál volt. Szóval igen, itt van a kezemben ez a DC Rebirth, és nagyon izgalmas, mert Wally-nak az a feladata, hogy tehát Wally vissza szeretne jutni a valóságba, viszont nem tud. Viszont tud utazni, hát nem csak kimondottan az időben, hanem úgy konkrétan a dolgok között. Ami nagyon-nagyon izgalmas, mert így eljut például Batmanhez, megjelenik Batmannek, aki nem emlékszik rá, és megjelenik több karakternek, akik már elfelejtették, vagy nem emlékeznek rá. És nagyon-nagyon izgalmas az egész kérdés, és nem csak azért, mert Jones megpendíti azt, hogy kimondták Jokernek az igazi nevét az egyik előző Justice League lapszámban, hanem azért is nagyon-nagyon fontos ez a történet szál szerintem, mert hű a New 52-hoz, de közben mégis van benne valami, ami vágyódás, valami régi újra. Ami nagyon, nagyon jól játszottak ki szerintem. És tényleg azok a figurák, akik megjelennek, illetve azok a történetek, azok a flashback, amiket mi látunk a történetből, tehát önmagában megismered Wally Westet. Tehát bemutatják azt, hogy miért szeretik az emberek Wally Westet. Hogy mitől egy jó karakter, és hogy mitől ő egy nagyon-nagyon jó flash. És közben mindazok az eseményeknek, aminek a részesévé válsz, azok mind azt mutatják, hogy mennyi jó karakterrel van tele ez a sorozat, vagy ez a világ, akik mégsem kerülnek soha annyira úgy a Rivalda fénybe, mint amennyire mondjuk megérdemelnék. Mert például visszahozzák Blue Battle-t is, aki szerintem az égét a világon senki nem gondolná ezt, hogy egy izgalmas karakter, vagy érdekes karakter. Vagy egyáltalán beszélni kellene róla, aztán megjelenik benne az Atom, látjuk Superman, megjelenik benne az új zöld lámpás, Dr. Fate is megjelenik benne. És tényleg rengeteg olyan dolog, olyan témát pendítenek meg ebben a 80 oldalban, ami szerintem rendkívül csodás. Tehát például Aquamannek volt egy nagyon-nagyon jó romantikus jelenete. Vagy nagyon-nagyon élveztem azt, ahogy Linda, Linda Parker neve, aki Wally Westnek a nagy szerelme, ahogy azt próbálja meg visszaidézni, hogy valahányszor Wally-val történt valami, akkor mindig Linda volt az, aki képes volt visszarángatni őt a valóságban, mint hogy a képregényben ezt Iris teszi Barry-vel folyamatosan. És nagyon-nagyon izgalmas volt látni azt, hogy ő sem emlékszik rá, és onnantól kezdve, hogy ő sem emlékszik rá, egyrészt összetörje a szívedet. Másrészt pedig nagyon érdekes, és valahol nagyon szomorú volt látni mindazt, hogy ez tulajdonképpen milyen hatással lehet, és tulajdonképpen kaptál egy romantikus történetet, de úgy kaptál ezt a romantikus történetet, hogy anélkül kaptad volna meg, hogy tulajdonképpen romantikus lett volna a szó bármelyik értelmében. Aztán megkapod az élettel kapcsolatos nagyon-nagyon fontos kérdéseket, illetve a hagyatékodról szóló kérdéseket. És ez volt a nagyon izgalmas momentum, amikor Wally folyamatosan azon van, hogy megjelenjen Barry előtt, hogy rávegye Barryt arra, hogy emlékezzen rá. És nagyon-nagyon érdekes volt minden, ami utána történt ezt pontot követően, mert egyrészt kiderül az, hogy 10 évet vettek el tulajdonképpen a karakterek életéből, illetve 10 évet töröltek ki, és ráadásul egy olyan karakter tette mindezt, akire soha az életben nem számítottál volna, mert az égéti világon semmi oka nem volt arra, vagy leve nem, ez nem biztos, hogy a legjobb kifejezése, hanem arról van szó itt, hogy egy olyan karakter tette, akire soha az életben nem számítottál volna, mert egyszerűen miért tette volna, vagy nem tudom, szóval egy brutálisan nagy cliffhangerrel ért véget ez az egész 80 oldalas történet, ami szerintem kegyetlen volt, és akkor utána még jön az epilógus, ami felveti azokat a kérdéseket, hogy amikért mocskosul várod a következő hetet, amikor a következő Rebirth történetet fogod megkapni, és igazából szerintem a DC Rebirth ez mint egy egyszeri 80 oldalas történet, szerintem az elmúlt évek legfontosabb irodalmi képregényes története. És ezért kellene elolvasnod ezt is, az Adni Normál mellett.
Akkor ennek nem is lesz folytatás, ez egy 80 oldalban és ennyi?
Nem, ez az, ami újra támasztja, vagy újra alapozza az egész világot, ami a DC jövőjét fejezi ki. Szóval ez egy ilyen one issue történet, de ennek a DC Rebirthnek lesznek folytatásai, illetve mindenki megkapja maga egyszerű történetét, amiben lealapozza az ő új sorozatát, vagy az ő soron következő élményét a következő hónapokban. Szóval ez egy ilyen egyszeri alkalom, egyszeri esemény, ami meghatároz mindent mostantól kezdve. És ez amért minden ilyen nem reboot, nem remake, hanem csak egyfajta vérfrissítés nagyon-nagyon fontos tud lenni a képregények világában, és ez az, amiért ez az esemény szerintem nagyon-nagyon fontos olvasmány, és igazából megéri elolvasni, még akkor is, hogyha nem vagy DC fan, mint ahogy te sem vagy az. Hát felteszem, hogy nem vagy az, mert nem olvasol annyi DC-t, mint én, vagy csak DC-t. Hát
annyi biztos nem.
De más, kevesebbet sem, szóval érted.
Kevesebbet, igen.
Hát hol tartasz Harley Quinnben? Másfél éve tartasz a 15. is Sunál. Hol vagyunk már lassan 30-nál? Szóval, érted? 15-re szerintem túloztam is, szóval.
Lehet.
Nem, de szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz, amire szerintem szükségünk is van, mert amit a Hanna-Barbera Propertikkel csinálnak, az szerintem egy külön kategóriát képvisel minden kategóriában. De erről majd kicsit később. De ha már úgyis Wally Westről és Barry Allenről beszélgettünk, akkor beszélgessünk már kicsit az a Flashnak a szezon fináliáról, mert van miről beszélni. Szóval először a te véleményed szeretném hallani az epizódról.
Hát igen, tulajdonképpen szerintem valami, én legalábbis valami hasonlóra számítottam igazából, mert érdekes volt, mert azt írták azt mondta Twitteren előzőleg, hogy nagyon, nagyon érzelmes, hogy nagyon sírós lesz az évad.
Na várj, állj, ácsi fiam, te most azt akart nekem bemesélni, hogy te nem sírtál?
Nem azt mondom, de igazából én ez alapján még durvábbra számítottam, mert nem szokták ezt így kiemelni, hogy
mennyi. Megölték a...
Jó, hát...
Mi az, ami még brutálisabb lehet Barry számára és a néző számára, de most így kurva komolyan.
Jó, hát nyilván.
Hát nem csak nyilván, hanem basszus, tehát ez majdnem annyira erős momentum, mint az, ami a Runaway Dinosaurus epizódban történt, ami két héttel ezelőtt volt, amiben Barryt és az anyját együtt látott. Tehát az önmagában egy brutálisan erős érzelmű töltet volt, és szerintem még mindig a sorozat legerősebb része volt, minden szempontból. És utána kapod ezt a szezon finálét, ami egy brutális érzelmű löketet ad neked, és olyan szintű, tehát még a Runaway Dinosaurus abszolút feltöltött érzelmileg, szerintem minden szempontból, addig kapod ezt az epizódot, ami összetöri a világodat, és jó értelemben. De folytasd.
Hát, igen, meg... Egyébként biztos mennek kiderül, hogy ki ez a vasárlátos valaki.
Mekkora twist, mekkora twist.
Hát igen, szerintem erre nem gondolt senki.
Ki van csukva,
hogy
elbárkis.
Azt mondja, annak idején, hogy amikor szóval került, hogy ki ez, akkor többség Wally-ra tippelt, hogy valószínűleg ő.
Igen. És ezért az ember nem feltételezni azt, hogy ha már ennyi szer felvonultatták ezt a karaktert, meg ennyiféle képpel láttak, akkor benyomnak egy ilyen csavart.
Hát nem, én abszolút nem gondoltam.
És szerintem ez az, amiért a Flash szezon finálja a legjobb volt, amit kaphatsz a tévében, mert ez tényleg egy olyan dolog volt, ami abszolút váratlan volt, és abszolút sokkoló. És közben pedig abszolút volt értelme, nem?
Abszolút volt, persze, tehát... Nem azt érezte szerintem senki, amikor megmutatták, hogy de most ez micsoda, meg miért, hanem hogy jó, tényleg persze, hogy szóval miért ne lett el.
Hát ez az, tehát szerintem ez egy annyira zseniális momentum volt, amit csak a Flash képes nyújtani, és igazából ez az ok, amiért nincs a Flashnek párja. Meg ezért ritkítja a párját, hogyha lenne.
Hát igen.
De tényleg, tehát önmagában az a momentum, tehát mindenki tudta azt, hogy ebben az epizódban le fogják fedni a maszkos fickónak a kilétét. Amiről mindenki tudta, hogy valami óriási nagy dolog lesz, és valami nagyon nagy durva túranás. De szerintem soha senki, semmilyen körülmények között nem számított volna erre. Tehát az én tippem is inkább lett volna Wally West, vagy rosszabb esetben Jay Garrick az Earth One-ról, vagy valami közel kellett, hogy legyen Jay Garrickhez, ha már. De az, ahogy kijátszottak ezeket a kártyákat, az szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt, újszerű, miközben olyan szinten könnyeket csalt a néző arcába, hogy az hihetetlen. Tehát önmagában az a Flash ruha, amit ez a karakter viselt, az teljes egészében olyan volt, mint a 90-es években és sorozatban, és látni ezt a karaktert ugyanabban a ruhában, hát basszus, hogyha ezen nem bőgted el magad, akkor komoly gondok vannak veled.
Hát igen.
Nem tudom, mert Egyébként az nagyon érdekes, hogy valahol ez a sorozat ez engem rávett arra is, hogy nagyon kíváncsi legyek, és elgondolkozok azon, hogy esetleg nyáron letoljam az eredeti sorozatot, és amennyi mesekről beszerezni, mert egyszerűen tipikusan olyannak tűnik, ami nem azt mondom, hogy büszkeséggel tölt el, de az, hogy ennyire vidáman és ennyire büszkén nodolnak előtte, hogy mondják ezt, hogy fűthajtanak előtte?
Tisztelegnek.
Ennyire bőszen tisztelegnek előtte, az belőlem tiszteletet váltott ki szintén, tehát nem tudom, tehát szerintem a Flash jelenleg a legjobb sorozat a televízióban, mert nincs még egy olyan sorozat, ami ennyire brutális tudna lenni érzelmileg, és ami tényleg ennyire erős löketeket tudna nyújtani hétről hétre, hogy az ember köpni nyelvén nem tud utána, és folyamatosan ott állsz, hogy annyira gyönyörű, de közben mégsem csajos, mégsem csöpögős, hanem mély, és mégis kiváltja belőle azokat az érzelmeket, amiket egyetlen képregény adaptáció sem a nagyvásznon, sem a kicsi nem váltott még ki belőle soha. Nem?
Hát abszolút. Nincs ilyen sorozat, ebben az biztos.
Mi volt számodra a jelenet ebben az epizódban, ebben a fináléban?
Hát ha egyet kell mondani, akkor szerintem mindenképpen ez, amit már említettünk, akkor tényleg ott állt a karakter abban a klasszikus jelmezben. De egyébként például szerintem a versenyt is nagyon jól megcsináltak azzal a kerékkel, vagy mivel nem kerék volt a neve, de szerintem nagyon látványos volt az egész. Tehát ott még szerintem nem érezte az ember, hogy ez mennyire, vagy hogy ez ilyen tévés dolog lenne, vagy hogy spóroltak volna bármivel, és nyilván nem is spóroltak, hanem az tényleg olyan látványos volt, hogy szerintem egy filmben is gond nélkül megállta volna a helyét.
Szerintem jobb volt, mint egy filmben lett volna.
Igen.
Ott határozottan. Igen, mert a filmeknél az másra megy a dolog, ott mutassuk meg, hogy kinek nagyobb a dolga, míg a tévében azért ott az van, hogy gyerekek, nekünk oda kell tenni magunkat, mert nem akarjuk azt, hogy lenézzenek bennünket, csak azért, mert tévék vagyunk. És szerintem ez mentálisan is óriási különbséget jelent, nem csak technikában, meg anyagiakban. De igen. Igen, tehát a verseny, tehát az szerintem egy zseniális dolog volt. Az is önmagában, ahogy felvezették ezt a dolgot, meg az is, amiket láttunk benne, és úgy valahogy az egész az úgy összeállt valami nagyon izgalmas dologgá, amit én mocskosul élveztem nézni, meg önmagában az odavezető út is szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes kérdéseket felvető történet volt. Meg önmagában az a ténye, hogy visszahozták Caitlyn-t ugye az egyik előző epizódban, és onnantól kezdve pedig, ahogy tehát én nagyon-nagyon élveztem egyébként Caitlyn-nek az utazását az utolsó két részben, mert szerintem az is egy nagyon őszinte, érzelmes utazás volt, és nem tudom egyébként mennyire értez velem egyet az utolsó epizódban, amit szerintem te is ugyanakkor nézte meg, mint ilyen, tehát miért a finálit megisztük volna. Na, abból az epizódban nekem mindenféleképpen az volt a kedvenc jelentem, amikor Cisco és Caitlyn az ő Earth 2-es világbeli megtestesülésüknek öltöztek be. Mert szerintem az a jelent az minden volt, amiért a Flash zseniális sorozat.
Persze.
És igazából a fináléban is maga az, amit a karakterekkel műveltek, szerintem nagyon-nagyon kiemelkedővé tett ezt az egészet, és minden, aminek részesei voltunk, szerintem egy eszméletlenül izgalmas utazásnak a kezdete volt, vagy befejezése, vagy én nem tudom, mert ha belegondolsz, szerintem az egész éves történetszál önmagában zseniális volt. Az, ahogy felépítették, az, ahogy kidolgozták, az mind arra utal, hogy mennyi energiát és munkát és élvezetet fektettek az alkotók abba, hogy ezt a szezon tényleg a létező legjobbá tehessék, és igazából szerintem nem is volt töltelék epizód, vagy nem volt olyan epizód, ami után azt érezted, hogy nem?
Nekem abszolút nem volt. Ami azért nagyon fura, mert tényleg minden sorozatban szokott lenni azért több is.
Meg kell is, azért 22 részben nagyon-nagyon nehezen tudod belezsúfolni azt, hogy ne legyen olyan epizód.
Igen.
De érdekes mondom, a Flashben valahogy szerintem soha nem volt. Még akkor sem, amikor pedig de. És valahogy mégis minden valahogy úgy összeállt, és minden érdekesebb volt. És igen, nyilván visszavezethető minden oda, hogy a Flashnek a szezonjának a második fele sokkal izgalmasabb volt, mint az első. Nyilván, mert így építesz fel egy történetet, dramaturgia is van a világban, és ennek így kell lenni, és az életnek ez a rendje, és igazából ez az, amiért néz ez a sorozatot, tehát kíváncsi vagy, hogy hogyan fog kijátszódni, de közben érdekel téged az egész utazás!
Hát, így van.
Ahogy Palik Laci kollégám mondta egyszer. Miközben kommentált egy Forma 1-es versenyt, vagy Dakarra, vagy mit tudom, hogy mit csinál.
Hát ez abszolút így van.
Így van. Mi az a dolog, ami számodra nagyon fontos hozadéka volt ennek az epizódnak, ugye, amit te úgy érzed, nagyon fontos volt a számodra?
Hát, nem tudom, itt nagyon nehéz kiemelni, de például nekem az a momentus nem tetszett, amikor Bolly Odart veri azt, hogy ő igazából nem tudta, hogy ő a Flash, pedig hogy mennyi mindent tett konkrétan ő érte és meg az egész városért, és hogy igazából ő is de szívesen segít neki, hogyha, ha bármiben is tud. Az egy nagyon emberi pillanat volt.
Igen, és igazából szerintem ez az, amiért Wally-t megkedveled ebben a sorozatban, mert az a mód, ahogy őt ábrázolják ebben a sorozatban, főleg az utóbbi 2-3 epizódban, az szerintem minimum csodálatos. Tehát azért így kell ábrázolnod egy igazi hőst, aki hős anélkül, hogy hős lenne. Vagy bármi hős.
Hát ő,
bármi hős is őt csinálna. Igen?
Igen, meg azért nagyon sokat nőtt és fejlődött. Onnantól kezdve, ahonnan elindult, amikor igazából egy ilyen nem törődöm, kicsit nagyon is felelőtlen valaki volt, és aztán eljutott végül is idáig.
Hát persze, csak azért azt se felejtsd el, hogy volt közte egy ilyen life-changing event.
Hát
az életében, ami azért.
Persze, hát nyilván, de vannak, akik utána is ugyanúgy leszárnak minden.
Ja, persze, hát igen. Tehát mi vagyunk az élő példa, szerintem erre a dologra. Igen. És ez felvető, tehát igen, tehát csináltam egy videót angolul, amiben volt néhány nagyon durva teóriám. Szeretnék ezekről a teóriákról beszélni, neked mik a teóriáid?
Igen. Hát igen, ez nagyon érdekes volt, mert ugye ahogy befejeződött ez az évad, tulajdonképpen valami szinten lenullázták a dolgokat, vagy legalábbis el lehet kezdeni valami újat felépíteni, vagy újra felépíteni, vagy máshogy felépíteni. Ami mindig nagyon érdekes. Meg hát tényleg eleve, hogy ezzel mi változik. Szerintem elég sok film meg sorozat is volt ezzel a téma, hogy mi van akkor, ha valamit megváltoztatsz a múltba, hogy akkor meg lehet eleve változtatni, vagy igazából akkor is megtörténik ugyanaz, csak esetleg máshogy, ami mondjuk lehet, hogy akár súlyosabb következményekkel is jár, vagy hogy tulajdonképpen jót is lehet tenni azzal, hogyha te valamit meg tudsz változtatni a múltban.
Erre nagyon jó példám szerintem a Visszajövőbe 2.
Igen.
Ami nagyon megváltoztatta a jelent.
Hát az biztos.
Miután elmentek a jövőbe, hogy onnan valaki visszautathasson a múltba, hogy utána megváltoztatása a jelent. Igen.
De jó, de ez a visszajövő.
Jó, de ez a zseniális is volt. És igazából én ezeket a fajta időutazásokat szeretem, ahol ha megváltoztat egy dolgot, akkor az a dominó effektusként végigmegy az egészen, és mindent megváltoztat. És igazából szerintem ezért nagyon izgalmasak azok a teóriáim, amik nekem vannak, hogy Barry Allen például nem is lesz szerintem helyszínelő a folytatásban, illetve hogy ő egy kicsit más karakter lesz, és igazából azon sem csodálkoznak, hogyha nem belőle lenne mondjuk a Flash, hanem mondjuk a izéből lenne. Ha mondjuk Wally West lenne a Flash, szerintem ez sokkal izgalmasabb kiinduló pont lenne. És igazából az alátámasztaná mindazt, amiben mi tulajdonképpen hittünk. És igazából van egy nagyon-nagyon érdekes kérdésem, ami most lehet, hogy brutálisabb kérdés lesz, de muszáj megkérdeznem, mert ez egy olyan teória, mert senkivel soha nem beszéltem korábban, és igazából megvan az okom rá, hogy miért nem. Ugye azt láttuk, hogy Jesse-ig visszamentek az ő világukba, mielőtt Barry megváltoztatta volna az időt. Na már most.
Igen.
Ha ez megtörténik, akkor onnantól kezdve az ő világukban az idő nem fog megváltozni. Az ő történetük az ugyanolyan, mint amilyen. Uh-huh. Ergo, hogyha ők nagy Isten valamilyen úton-módon már pedig képesek rá, hogy visszajöjjenek, ha valamilyen úton-módon képesek visszajönni, és Barry-ék nem emlékeznek rá, az nagyon izgalmas lehet. De ezáltal Jesse szerintem, én még mindig abban hiszek, hogy ő spisztere annak a világnak jelenleg. És én még mindig hiszek abban, hogy Wally West spisztere. Még akkor is, hogyha erre utaló jelet nem igazán láttunk, miközben mégis rengeteg olyan... Tehát folyamatosan az érzés motoszkál benned, hogy de... Azért valami hatások kell, hogy legyen annak az eseménynek rá, és szerintem ő speedster, csak még nem jött el az ő ideje. De mi van akkor, hogyha belőle speedster válik, miután Barry megváltoztatta a történelmet?
Hát igen, ez egy jó kiinduló alap lenne, meg igazából így, hogy megváltoztatta a dolgokat, szerintem valahol az is lenne logikus, hogyha nem belőle lenne a Flash, vagy először legalábbis nem belőle lenne, hanem mondjuk igen, akár Wally-ból, vagy hogyha nem is feltétlenül Flash lenne belőle, de mindenképpen megjelennének ezek a képességei.
Igen, és ráadásul szerintem ez azért is csodálatos lenne, mert valamilyen szinten úgy állítaná Wallyt a középpontba, hogy tulajdonképpen kilöki őt a Rivald a fényben az árnyékból.
Igen.
És valahol, valamilyen szinten szerintem egyfajta gyönyörű főhajtás lehetne akár a képregények előtt, ahol Wally West egy nagyon-nagyon népszerű karakter, és nyilván akkor nagyon népszerű karakter.
Persze.
És szerintem maga az utazás is, ahogy... Tehát az én fejemben valahogy ez úgy néz ki, hogy tegyük fel, hogy megtörténik az az esemény, tegyük fel, hogy Wally már 2 éve Flashként dolgozik, és ő valahol most már azon a szinten van, mint mondjuk Barry. Innentől kezdve pedig felvetődő kérdés az, hogy vajon Barry mikor kapja vissza a képességeit, visszakapja a képességeit, vagy a Speed Force úgy dönt, hogy elveszi tőle, vagy csak nem adja neki, vagy pedig szerinted mennyi az esélye annak, hogy Barrynek hamar Speedster, annak az esélye, hogy Barrynek kell lenni a Speedsternek?
Szerintem előbb-utóbb biztos, hogy nekik, tehát valahogy így is azzal kell várnia, hogy mondjuk itt megváltoztatta ezt az eseményt, de valamelyik szerintem így is kell történni, amitől mégiscsak azzá fog válni.
Szerinted mi olyan dolog tudna történni vele, ami azzá tudná tenni, ami?
Jó kérdés. De ugye azt hiszem, hogy mindketten gondoltuk arra, hogy valószínűleg az anyja így is meg fog halni valamilyen formában, és például lehet, hogy igazából így is ahhoz fog ez a dolog kötődni, csak mondjuk nem így, ahogy eredetileg történt, hanem valamilyen más formában, de hogy igazából így is az lesz a kiváltó oka a dolognak.
Igen, aminek egyébként szerintem abszolút lenne értelme. Meg igazából szerintem Barry... Csak ugye felmerül bennem az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha Barry anyja nem hal meg? Mi van akkor, hogyha az apját nem csukják le? Akkor a család együtt marad, akkor valószínűleg nem kerül annyira közel Westékhez, és akkor belőle nem lesz annyira jó ember, mint amennyire. Feltehetőleg. Miközben lehet, hogy mi által ugye egy szerető családban nőtt fel, teljesen másképp alakulnak ezek a dolgok. Aztán... De ez ugye az is vezethetnek, hogy Barrynek szerintem meg kell, hogy maradjon az a fajta, nem képessége, hanem az a fajta tulajdonsága, hogy ő segíteni szeretne az embereken. Ebből kifolyólag pedig szerintem az én tippem az inkább lenne az, hogy belőle talán orvos lesz ebben a verzióban. És itt felmerül még egy kérdés bennem, ami nagyon izgalmas, hogy Barrynek vissza kell-e utaznia a jövőbe, vagy pedig mi már ott találkozunk vele. Mert nyilván, hogyha visszautazol az időben, akkor vagy az egész időfolyamot eltünteted, mint ahogy ő el is tűnt a fináléban, ugye a korábbi énje, amikor az előző évadban ő megjelent, és megpróbálta megakadályozni, és utána látod az ajtóban, hogy ott áll és eltűnik.
Igen.
Tehát, hogy vele is ugyanezt történik, ergo soha nem történik meg az esemény, ergo ő teljesen más ember lehet azáltal, hogy ő egy szerető családban nőtt fel. Csak kérdés az, hogy ez mondjuk a West családdal való kapcsolatára milyen viszonyt építhetne ki. Miközben mennyire tartom mondjuk akár azt is elképzelhetőnek, hogy pont azért, mert nincsenek annyira közel mondjuk a Westékhez, de közben, ha jól emlékszem, akkor az apja mégiscsak barátja volt Joe-nak. Tehát igen. Mi van akkor, hogyha ők amúgy is ismerik egymást, és amúgy is összejárnak, és a gyerekek egymásba szeretnek, és akár össze is házasodhatnak, már mire mi fölveszük a fonalat. Vagy szerintem mi az a logikus pont, ahol mi fel fogjuk venni a fonalat?
Hát, igen, Westékhez szerintem mindenféleképp benne lesz, mert igazából velük megvan a kapcsolat, persze valószínűleg nem ilyen lesz akkor, mint amilyen egyébként, de mondjuk azt szerintem így is elképzelhető, hogy ő mondjuk Iris-szal ugyanúgy közel kerülnek egymáshoz, vagy akár össze is ülnek, vagy tényleg esetleg össze is házasodnak. De mondjuk, igazából nem tudom, azt azért szerintem nem hiszem, hogy rögtön akkor ugrással kezdődne mondjuk a következő évet, hogy már mindez megtörtént.
Mennyire tartod mondjuk azt valószínűnek, hogy akár a következő szezon fináléban, vagy akár már menet közben, de Barry visszautazik az időbe, hogy visszacsinálja azt, hogy megakadályozza azt, hogy megöljék az anyját?
Hát, igen. Szerintem biztos, hogy lesz valami ilyesmi, igazából kell, hogy legyen.
Abszolút kell, hogy legyen, mert olyan szinten megváltoztat, mert elviekben ő ugye neki elviekben, és ezt hangsúlyozom, hogy elviekben emlékeznie kellene mind arra, hogy ő visszautazott az időben. De igen. Nem fog emlékezni az elején szerintem, ami nagyon-nagyon izgalmas lesz, és valahol mindenki azt mondja, hogy ez egy ilyen flashpoint kaliberű újra generációja lehet az egész történetnek, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve nem csak, hogy sok minden megváltozik, de akár talán több kapcsolódási pont lehet mondjuk akár a New 52-val is, ahol egyébként nagyon-nagyon népszerű volt a Flash is, mert nagyon jó történeteket kapott. De ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas az, hogy ha már a Flashpointot emlegeti mindenki, és ha már ez egy amolyan Flashpoint kaliberű esemény volt, ami nekem egyébként az egyik kedvenc képregényem, pláne egy Flash-sel kapcsolatban, akkor itt felmerül bennem az egyetlen kérdés, ami nagyon-nagyon izgalmas és fontos. Ez pedig az, hogy az esemény, amit mi itt láttunk a szezon fináléban, milyen hatása lesz az egész univerzumra, a Berlanti Birodalomra. Ugye crossoverezik folyamatosan Arrowval, ergo a Zöldiesre is kell, hogy legyen valamiféle hatása. Mert nem létezik az, hogy nincs hatása annak, hogyha Barry visszutazik 30 évet az élet időben, és megváltoztatja a dolgokat. Tehát valamiféle hatásnak kell lenni. Ez még nem jelenti azt feltétlenül, hogy Oliver és a csapata nem lehet az, aki, csak mondjuk más utat járnak be, más emlékeik vannak, vagy pedig előre kell kezdenünk az egészet. Ami megint csak egy nagyon izgalmas kiinduló pont, de megtörténhet. Aztán ott van nagyon izgalmas kérdés, hogy mi van Supergirl-vel? Mert ugye Supergirl is egy másik világhoz tartozik. Legalábbis az a Supergirl, akit mi a CBS-en láttunk, de! És ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Csatornát váltott.
Igen.
Elköltözik Vancouverbe forgatni. Mi van akkor? Mi van akkor, hogyha mi soha nem fogjuk megtudni azt, hogy ki volt abban az űrhajóban, és mi van akkor, hogyha újra kezdik a Supergirlt kompletbe, teljes egészében, és onnantól kezdve részese lesz Barry Earth One világának?
Hát ez izgalmas lenne, nyilván meg. Szerintem azért nem is feltétlenül bánnák a nézők, mert ebből azért hosszabb távon mindenképp valami sokkal jobb lehetne szerintem, mint mondjuk az első évad alapján bármivel is az odaszállunk, függetlenül attól, hogy kiderül, hogy ki van ebben az űrhajóban, vagy nem.
Nagyon határozottan, tehát ez csak a Supergirlnek csak jót tehet az, hogyha ő tulajdonképpen átvált az Earth One világára. Ráadásul, hogy jól emlékszem, akkor talán pont Grant Gustin volt az, aki az elmúlt hetekben nagyon-nagyon szereti azt hangoztatni, vagy nagyon felkapott lett legalábbis Twitteren, szinte minden belefutok, hogy ő mennyire szereti shippelni Barry Supergirl-lel. Tehát, hogy akár egy team-upként felfoglaltassák őket. És ráadásul ott van az, amit Mark Pedovic mondott a múlt héten az Upfrontson, vagy két hete, vagy mikor volt ez már, hogy decemberben minden idők legnagyobb tévés eseményre kerül sor, amikor ez a három sorozat crossoverezik, és lehet, hogy még a Legends of Tomorrow-t is valahogy belekeverik, és egy 4 estés crossover event lesz.
Ez nem brutális lenne.
És utána elmennek téli szünetre, és onnantól közben én kiborulnék. De valahol meg pont ez az, amire én Isten igazából nagyon-nagyon vágyok, mert ez az, amiért, tehát ha most belegondolsz, akkor ugye a Last Day of Superman történetek, azok például egy 8 részes történet volt, de nem az elmúlt 8 hónapot ölelte fel, hanem egy hónap alatt zajlottak le, azt hiszem heti 2 comicsban ötvözöttek egymással, vagy ott volt a Robin War, ami nem is tudom, 4 vagy 6 sorozatot ölelt fel tavaly decemberben, ami szerintem az egyik legjobb New 52-s storyline volt, úgy összesen, mindennel együtt véve. Úgyhogy szerintem ez a fajta dolog, ami Isten igazából képregényekhez kötődik, és ez az, amiért a DC TV-ben kiemelkedik, és amiért überel és agyon gyalázza a Marvelt, az pontosan az, hogy ők megmerik ezt tenni. Hogy ilyen dolgokat is meglépnek, hogy crossover-eztetik, hogy ugyanabban a világban játszik a sorozatok, és onnantól kezdve pedig sokkal izgalmasabb lesz, mert ha belegondolsz, akkor például a Jessica Jones valószínűleg a büdös életben nem fog crossover-ezni a Shield-el.
Igen, az biztos.
Meg végképp nem lesz része a Marvel mozis univerzumának. Még itt a DC-nél megmerik azt tenni, hogy mindennel crossover-eznek, mert létezik rá mód. Azáltal, hogy a Flash része ennek az univerzumnak, bármire létezik mód. És innentek ez a bárki képes lehet bármire. És szerintem ez az, amiért a Flash igazi ereje kimutatkozik, és ez az, amiért ez jelenleg a legfontosabb képregény adaptációs sorozat, nem?
Abszolút legfontosabb, meg a legjobb is.
Ja, ez nem is volt soha kérdéses.
Hát
ez így durva lenne. Mi egy egész szezont követünk el azzal, francot. Miért 2 évvel folyamatosan azt hangoztatom, hogy Flash mennyire egy jó sorozat, és igazából bazi sokáig tartott nekem, mire rávettelek arra, hogy te elkezd nézni. Tehát,
igazából azért ennyire nem sokáig.
Hát azért nem kezdted elnézni tavaly már.
Jó, tavaly lehet, hogy nem, de...
Te ugyanaz voltunk, mint te. Egyébként most tényleg nagyon brutális, folyamatosan kevés visszajövök, és tudom, mennyire utálod, de tényleg azt érzem, mert ha belegondolsz, te nagyon néma vagy, aki nem nézte soha tulajdonképpen a Flash-t, és nem is igazán mutatott különösebben nagy érdeklődést iránta. én is a második évad, tehát én meg én olyan voltam, hogy Jay, aki megveszett ezért a sorozat már az első pillanatok kezdve, mert egyszerűen frenetikusan jó. És folyamatosan mondtam neked, baszki, kezd már elnézni, mert hogy lehetsz ennyire hülye, tehát idő után gépés, agyon gyepállak, hogyha nem kezdődően nézzük kaliberű dolgok. És akkor utána valahogy a második évadban, mint hogy Jay is egyébként második évadban sikerült meggyőznie Kevint, hogy kezdj el már nézni. Nekem is valahogy így második évadban sikerült. Mikor vetette fel a fonalat egyébként?
Hú, nem is tudom. Tizedik rész körül, vagy nem tudom.
Az már King Sharkos után volt, tehát nekem tovább tartott rávenni téged arra, hogy elkezd nézni, mint Kevin Smithnek. Aztán mi lett a vége? Az egészből kiderült az, hogy tulajdonképpen te szereted a Flash-t.
De abszolút szeretem.
Tehát tulajdonképpen jó tettem neked. Tehát inspiráltalak arra, hogy kezdjél el nézni valamit, ami zseniális sorozat.
Igen, hát tulajdonképpen ugyanazt csináltad, igen, mint Jason Mewes. Kevin Smith-szel.
És hogyha ezek után azt mondod, hogy nem vagyunk olyanok, mint ők, akkor agyongyepálnak komolyan. Brokkolit teszek a fületbe, te. Aztán felköttek a halálnál fogva, mint Pókembert az Amerika kapitánya. Kb.
Hát az minimum.
Hát igen, tehát ezek azok a dolgok, amikért szerintem a Flash-t mindenféleképpen érdemes nézni, és amiért szerintem mi egész nyáron teóriákat fogunk gyártani, mert amíg nincs Comic-Con, addig nem fogunk tudni semmi konkrét dolgot. Viszont a Comic-Con rengeteg mindenki fog derülni szerintem a következő szezonból, bár szerintem...
Igazából nem biztos.
Szerintem Demer már írják, és akkor már a színészek is olvassák a forgatókönyvet, és a Comic-Con már muszáj beszélniük valamiről. Nem lesznek konkrét dolgok, mert teljesen biztos vagyok, mert szerintem még nem kezdenek el forgatni, amikor a Comic-Con van, de fognak beszélni, mert minden évben beszélnek a következő szezonról. Tehát létező legrosszabb esetben azt is, hogy mit hallottam, vagy milyen elvárásig van a következő szezonról, ami megint csak nagyon izgalmas. És rengeteg, szerintem mi addig a pontig rengeteg teóriát fogunk gyártani, de azon a ponton túl is rengeteg teóriát fogunk gyártani, mert onnantól kezdve meg azt hiszem mindenki fog derülni, amire ki kell derülni, és nem tudom, én nagyon-nagyon várom a Flash-nek a harmadik évadát, miközben nagyon durván össze vagyok szarva, mert tulajdonképpen azáltal, hogy berivizolt az időben, ezáltal nem csak megváltoztatta a múltat mindennel együtt, és kitörölte az elmúlt két évet, hanem azért is, mert ezáltal a multiverzumnak a létjogosultsága ismételten megkérdőjeleződik, hogy mennyi időbe fog nekik telni, amíg felfedezik az, hogy a multiverzum létezik. És vajon mi történik Cisco-nak a képességével, mert szerintem a következő évadban Cisco már fog kapni egy ruhát. Legalábbis én csodálkozok rajta, hogyha nem kapna.
Igen.
És azt pedig hogyan tudod beizélni? Tehát mi van akkor, hogyha igazából Vibe lesz ennek a világnak, ennek a Star City-nek az új hőse, és nem pedig a Flash? Már nincs Flash.
Hát ez is egy lehetőség, abszolút.
Mert ez is egy szerintem nagyon érdekes út, vagy mi van akkor, hogyha Cisco már elborul a gyógyszer, és olyan lesz, mint az Earth 2?
Igen, az is benne van. Valami, ő biztos, hogy még ebben a középpontban lesz szerintem.
Igen, és szerintem mi ezzel fogjuk tölteni az egész nyarat, hogy megpróbáljuk teóriákat gyártani, és utána meglátjuk, hogy basszus, ennél távolabb nem is lehet jól az igazságtól. Ami egyébként nagyon izgalmas lesz. Oké. Szóval muszáj beszélnem a Supernatural-ről. 11. évadában jár a sorozat, és szerintem, ha nem a legjobb szezonját produkálta idén, akkor mindenféleképpen a második legjobb szezon produkálta. Tudom, ezt már nagyon sokszor elmondtam Twitteren is a héten, egy cikkben is benne van, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt a szezont, és igazából ez megint csak visszavezető oda, hogy Jeremy Carver éra, tehát az elmúlt 4 év szerintem kiemelkedően jó volt. Sőt, tovább megyek. Sokkal, de sokkal jobb volt, mint az első 5 év. És ugyanazért volt sokkal jobb, mint az első 5 év. Mert ha belegondolsz, az első évadban egy nagyon-nagyon egyszerű történetként indult ez a sorozat. Tehát a fiúknak meg kell találniuk az apját, és bosszút kell állniuk azért azon a démonon, aki megölt az anyjukat. Erről szólt a sorozat. Aztán folyamatosan elkezdett egyre több minden kiderülni róla, és elkezdett nőni. A főszál és a főtörténet is, és a karakterek is elkezdtek ezáltal nőni. És eljutottunk oda, hogy Lucifer, meg léteznek angyalok, és onnantól kezdve a 4.-5. évad brutálisan jó volt, és a 4. évad a sorozat legjobb szezonja volt, szerintem. És valószínűleg nálam azért is marad a legjobb szezon, mert már olyan régóta a legjobb szezon, hogy igazából nehéz lenne átadni a stafétát. Aztán utána jött a 6.-7. évad Sarah Gamble korszaka, ami brutálisan gyenge volt, ami téged szerintem gátol is abban, hogy folytasd a Supernatural-t. Mert te még mindig valóta a 6.-7. évadban vagy, nem?
Szerintem nem, mert már a 8. elején talán.
Akkor nem tudom, mi blokkol téged, de valami nagyon blokkolhat téged, hogyha nem kezded el nézni. Még mindig.
Valami biztos.
És ez rohadtul megalázva egyébként, na mindegy. Hát, de most komolyan, tehát azért szerintem a 8. évadtól kezdve nagyon-nagyon jó volt ez a sorozat, és folyamatosan jobb volt. Talán a 8. évad az még azért volt, azért lehet kérdéses a számodra, mert ott megpróbált a Jeremy Carver kijavítani azokat a hibákat, amiket Sarah Gamble elkövetett. És igazából azt szerintem a 8. évad az nagyon sok kisebben azért volt nagyon izgalmas, és azért volt valahol megkérdőjelezhető, mert az folyamatosan arról szólt, hogy kijavítsa a hibákat. És szerintem ezért volt izgalmas ez a szezon. A 9-től kezdve pedig teljesen tisztalapot kapott, és onnantól kezdve elkezdte építeni ezt a történetet Istennel, Isten nővérével, és az egész, hogy hívjáknak a izéjával, jelével, amik nagyon-nagyon vallásos témák voltak, miközben mégis sem volt Bibliából származó téma, hanem egyfajta extra adaléka volt ennek az egésznek, és szerintem eszmetlenül izgalmas volt minden, ahogy eljutottunk ide. Az egyetlen probléma az szerintem már évek óta történet, az epizódikus hét szörnye történetekben rejlik, mert szerintem az az, ahol a sorozat jelenleg nem azt mondom, hogy gyengén muzsikál, hanem ez az, ahol hiányzik belőle az, ami a sorozat elején meg volt, mert az első évadokban szerintem mindenki azért szerette annyira Supernatural-t, mert mosos jó volt a hét szörnye történet. Igen. Urban legendeket követtek, és egyszerűen nagyon-nagyon jól építették fel ezeket a dolgokat. Ugyanúgy épülnek fel ma is ezek az epizódok, csak az a különbség szerintem a kettő között, hogy jelenleg annyira nem erősek ezek az heti epizódok, mert megpróbálnak újakat mutatni, megpróbálnak valami újat behozni, vagy másképp behozni egy olyan ellenséget, akit már láttunk, de közben egy ugyanabban a fajhoz tartozik, de más, meg más az egésznek a mitológiája, meg megpróbálnak sajátokat teremteni, ami tök jó, meg én marhára élvezem, meg szükségem is van rá, tehát nyilván ezért nézem minden héten, de valahol én szívesebben kanyarodnék vissza az Urban Legend témaköréhez, mert szerintem nem lőttek el mindent, és azért a sorozat túl van már 200 epizódon, de most már legalább 170 rész óta nem kaptuk semmilyen Urban Legendet. Tehát miért ne kanyarodhatnánk vissza mondjuk egy Bloody Maryhez? Okay.
Abszolút.
Tehát például szerintem az egy mocskosul izgalmas dolog lenne, hogy mondjuk egy olyan történetet a jelenlegi tudásukkal behoznának, hogy vajon egy ilyen Urban Legend, amiben belebotlanak, hogy azt vajon hogyan tudnák most megoldani, mennyivel lenne nekik könnyebb. Vagy azért nem foglalkoznak Urban Legendekkel most már, mert hogy azok nekik túl kis falad, vagy már ők túl vannak azon a szinten, amikor ezeket a kis ügyeket kell megoldani, szerinted?
Hát igen, ez lehet, de szerintem azért mindenképp érdekes lenne egy ilyet megnézni, meg ha más nem, akkor meg nagyobb vicces lenne, hogyha tényleg az lenne, vagy ha azt hinnénk, hogy milyen könnyű megoldani ezt a közülök, kiderülni egy igazából annyira mégsem.
Na ez az. Mert én egyébként tökre élvezem a sorozatban azt, hogy Jodie rendőrnőt minden évben visszahozzák, és most már Cassiel-nek a lányát is kezdik rendszeresen visszahozni minden évben, meg azt a csajt, akit az előző évadban hoztak be, őt is visszahozzák, és akik egyébként most egy családot képviselnek ebben a sorozatban, ami nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, és igazából nagyon-nagyon jó volt, és talán most kapták meg ők is a legjobb történetszálukat azáltal, hogy ők mennyire vágytak arra normális életre, és hogy mennyire nem számítottak arra, hogy ők tulajdonképpen visszakanyarodhatnak ez az egész démonos életet. Tehát akármennyire is akarsz megszabadulni tőle, nem tudsz megszabadulni tőle, és szerintem ez volt az, amiért ez az epizód nagyon-nagyon fontos volt, miközben annyira mégsem volt különösebben kiemelkedő, mert ha jól messze, akkor vámpíros történet volt. De közben meg mégis az egész mondani valója, meg az, ahogy visszakanyarodtak az előző évados történethez, meg ahogy körbejárták azt, hogy milyen pszichológia lapul meg a tinédzserekben ez az egész démonvadászattal kapcsolatban. Szerintem ezek mind zseniális dolgok voltak, és ezek azok, amik kiemelik egy-egy epizódot az átlag hétszörnye dolgokból. Aztán talán a legjobb epizód mindenféleképpen az lehetett, amikor az Impel Assz szemszögében mutatták be a történetet, amit én mocskosul élveztem, mert időnként nagyon-nagyon kreatív kamerabeállásokat láttál, időnként pedig nagyon-nagyon eltöprengtél azon, hogy tulajdonképpen mi most kapunk egy ilyen mixot, egy ilyen tarantinosabb, vagy talán inkább Rodriguez-es, az, akire inkább ez a B-filmes kategória jellemző, hogy megkapod az izgalmas momentumokat, és mellé kapsz rengeteg unalmasat is. Na most itt, amit én unalmasnak titulálok jelenleg, azok nem voltak unalmas momentumok értelemszerűen, csak olyanok voltak, amik mondjuk a kreativitást egy más fokon űzték. De közben az epizód mégis nagyon kiemelkedő volt, mert egyrészt leamortizáltak teljes egészben az Impalát, aminek nem mutatták meg utána azt, hogy ők hogyan is tették rendbe a kocsit. Viszont nagyon-nagyon jó volt, mert emlékeztetett, illetve újra megmutatta azt, hogy a fiúk mennyire szeretik, és mennyire ragaszkodnak ez a kocsihoz, és mennyire fontos része a történetnek. És igazából nagyon élveztem ezt az epizódot, pontosan azért, mert ezáltal az Impala is nagyon-nagyon a részesévé vált a történetnek, és onnantól kezdve megdobogtatta a szívedet, mert egy gyönyörű kocsiról van szó, és ezt én mondom, aki nem autórajongó, tehát az Impala nem lukdám ki az ágyamból, maradjunk ennyibe. című történet, ez nem véletlenül hívják Babynek, legyünk
őszintén.
De igazából ez volt az a két olyan epizód, ami bennem úgy megmaradt, mint ilyen hétszörnyi epizód, ami nem tudom egyébként mennyire jó arány, mert szerintem voltak jó részek, csak többi az nem volt valamiért annyira meghatározó, vagy fontos, vagy érdekes, vagy csak az a tipikus, ilyen jó, megnézem, és akkor láttuk, oké, ez is megvolt, megkaptuk a heti testvérmomentumunkat, tökéletesen elélveztünk rajta, és akkor oké, lépjünk tovább. Mikor jön már a következő főszál? Mert a főszál az meg pontosan az a történet, amit szerintem, ha visszagondolsz, még te is, tehát az első évadban pont az Urban Legendek miatt, meg azért, mert nagyon-nagyon tipikus volt, rengeteg történet fel tudsz eleveríteni a 22-ből. Aztán onnantól kezdve egyre kevesebbet a második évadtól. Mert onnantól kezdve a főszál egyre kezdett erősödni, és egyre kezdte elnyomni ezeket a heti szörnyeket, ami szerintem zseniálisan jó dolog, meg én ezért szeretem a Supernatural-t jelenleg, mert a főszál sokkal de erősebb, mint mondjuk ezek a heti szörnyes történetek, és szerintem ez az életrendje, meg ennek így kell lennie, ennek így kell megtörténnie, mert másképp 11 évon keresztül nézni egy heti szörnyes történetet, azért legyünk köszönjük, azért nem az X-Fatekről van szó, azért mégiscsak két testvér, akik démonok ellen harcolnak, és ez igazából azért nézed a kötelék miatt, ami a két színész között megvan, vagy a két srác között megvan. És akkor, hogyha ezeket még megtámogatod olyan legendákkal, amik nagyon izgalmasak, akkor Isten igazából nyert ügyed van. Már pedig Isten nővéret, aki ugye a sötétség maga, tehát ezt nem tudod überelni, és szerintem nem is fogják akarni überelni következő szezontól. Szerintem ott, nekem ott ez a nagyon-nagyon érdekes érzésem, hogy vissza fogunk kanyarodni a gyökerekhez, mert az az út, amit nem azt mondom, hogy felfedtek itt a szezon fináléban, de megteremtettek. Nagyon-nagyon érdekes volt, és amit én nagyon szeretem ebben a fináléban, az pontosan az, hogy ez a szezon finálé, ez nem úgy volt, vagy azért volt érdekes, amire számítottam, mert ebben a szezon fináléban is a fivérek elbúcsúztak egymástól, mert tudták, hogy ez csak egyféleképpen lehet vége, hogyha az egyikük meghal. Márpedig, hogyha az egyikük meghal, akkor ő nem akar visszajönni. Na most ezzel szemben nem ez történt. Nem kaptunk meg az epikus összecsapást, hanem helyette kaptunk egy nagyon-nagyon izgalmas, minden szempontból kiemelkedően jól megírt jelenetet, amiben tulajdonképpen a mi igényünk szerintem kielégült, és igazából kiváltották azt, hogy nincs szükségünk nagy csatára, nincs szükségünk hős feláldozásra. Ez a sorozat, ez nem attól jó, hanem szerintem az, ahogy megoldották a fináléban a dolgokat, az pontosan azért működött olyan szinten zseniálisan, mert kijátszották az érzelmi kártyát, kijátszották azt a kártyát, hogy miért nézzük, miért szeretjük ezt a sorozatot annyira. És főleg azok után, hogy három epizóddal a vége előtt mennyire durva meta volt, amikor Isten felfedte magát. Szerintem onnantól kezdve egy ilyen végső nagy lezárása ennek a Jeremy Carver érának tökéletes volt. Mert tényleg, komolyan mondom, tehát kifejező volt a sorozat egészére nézve. És úgy volt meta, hogy nem volt meta. Szóval ez egy olyan dolog, amit nem túl sűrűn tudsz elmondani szerintem, mert vagy meta valami, vagy nem meta. Na most ez valahol ott a határmesdjén létezett, aminek a létezéséről én eddig nem is tudtam, hogy létezik olyan, hogy határmesdjén van a meta dolog.
Hát máshol nem is létezik valószínűleg.
Hát felteszem, de hát nem véletlenül lehetnek a sorozatok az a címe a Supernatural, nem?
Hát nyilván.
Szóval igen, tehát egy zseniális finálét kaptunk, és most nem tudom, hogy mennyire lehetek spoileres a 12. évadot illetőleg, mert ez a finálé szerintem, ha nem volt annyira game changer, mint mondjuk a Flash esetében, de nagyon ott van, ahol a part szakadt szerintem, mert visszahoztak egy olyan karaktert, akinek a visszatérésére soha semmilyen körülmények között nem számítottál volna. És nem Bobby az. És innentől kezdve kíváncsi vagyok érdekel, hogy te kire gondolsz ez alapján.
Hú, hát most így nem tudom, hogy ki lehet, mert igazából a visszahozás, én rögtön Bobbyra gondolnék, hogy őt hozzák vissza, de...
Hát minden normális ember Bobbyra gondolna, mert mindenki őt szeretni szerintem viszont látni.
Hát persze.
De nem, hanem egy másik nagyon fontos karakter. Ennyit mondhatok összesen róla.
Nem tudom, meg gondolom, nem az a fiúbet hozták vissza, gondolom.
Nem, neki most van egy nagyon jó gigje a Walking Deadben.
Igen, jó, tényleg igen, ő ott a főgonosz.
És John Cozzoli beszélteti magyarul.
Így van, igen. Igen. Hát, nem tudom akkor, hogy ki lehet igazából.
Én igazából valahol csalódott vagyok, hogy nem Jessica-t hozták vissza, mert most pont megnéztem a YouTube-on az elmúlt 10 évnek az ilyen Carry on my wayward son, there will be a smile you are done című zseniális mondásait, ami szerintem az évem csúcspontja minden esetben. És nagyon érdekes, hogy a sorozat ugye abból indult ki, illetve azzal ráncikálták be szemét ebbe az egész démonvadászos életmódba megint, hogy megölték Jessica-t. És szerintem mennyire izgalmas lett volna már, hogyha Jessica-t legalább egyszer láttuk volna az első évadot követően, mert nagyon durván elfeledkeztek róla, ami valahol érthető, mert már 11 éve történt, tehát ki a franc, aki oda akar visszamenni. De közben meg valahol szerintem nagyon érdekes kikacsintása lenne ennek a dolognak. Egyébként ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy kik azok a karakterek, akiket te nagyon-nagyon szeretném viszont látni ebben a sorozatban. És nálam, mert szerintem minden rajongónál az első az Bobby. Tehát őt vissza kellene hozni ebben a sorozatban. A második helyen viszont mindenféleképpen szerintem is John Winchester van. Akit nagyon-nagyon szeretnék már csilliárdok óta viszont látni, de tudjuk azt is nagyon jól, hogy Jeffrey Dean Morgan nem fog hosszú távon maradni a sorozatban, mert pedig akkor mi értelme visszahozni, akkor hozzá vissza a sorozat fináléjára, és onnan szerintem neki boldog lesz. Nem, de szóval nem tudod akkor, hogy ki lehet ez a karakter, ugye?
Nem.
Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amit mi itt látunk ebben a fináléban. A másik, ami szerintem mocskosul izgalmas volt, az pedig, hogy megpendítették azt, hogy a Man of Letter, mi volt a magyar neve? Már volt valami magyar neve. Basszus, nem emlékszel rá, hogy mi volt a neve?
Hát most itt kapásból nem.
Pedig tudom, hogy minden cikkömbe magyarul értem. Nem mindegy. Szóval megtudtuk azt, hogy a Man of Letter az nem csak egy amerikai cég, vagy cég, szekta, társulat, hanem ez egy egész világon jelenlévő dolog. Ez mekkora kurva nagy csavar már! A Supernatural 11 év után talán eljut arra pontra, amikor már nem csak Amerikáról fog szólni a sorozat. Vagy?
Hát, igen.
Vagy ami még brutálisabb, az, hogy ők lesznek az fő ellenség. Tehát Amerika a világ ellen. És a Trump nyer novemberben, akkor ez a téma még aktuálisabb is lesz, mint valahogy számítottuk volna rá.
Hát ez biztos.
Szóval egy mocskosul izgalmas szezont pendítettek meg, ami nyilván azzal ért véget, hogy szemre ráfogtuk egy tukkert, ami elsült. Nyilván nem fog meghalni, nyilván tudjuk azt, hogy nem fog vele semmi ilyesmi történni, mert nyilván Jared Padalecki vissza fog jönni, meg semmi baja nem lesz, mert ő mégiscsak Sam. Csak ott ez a... Jó, ez most így minek kellett, mert igazából tök jó volt, hogy elvesztegetik, mert szerintem elvesztegetett idő volt, amit azzal döltöttek, hogy bemutassák ezt a szőke angol nőt, aki az európai Man of Lettersnek az egyik tagja, vagy vezetője, vagy nem tudom micsodája, aki azért jön Amerikába, hogy megölje Szemet. Ott állsz, és nézel, hogy most neki mi értelme, de most komolyan. Tehát erre mi szükségünk volt? Tehát tök jó, hogy megpendítik azt, hogy Londonban is van egy ilyen iroda, de most könyörgöm. Tehát nem az lenne a dolognak a lényege, hogy újra támasszuk fel az egész világon a szövetségünket? Vagy érted? Na mindegy. Szóval ez önmagában egy ilyen nagyon-nagyon brutális dolog volt, ami szerintem megint csak egy eszmetlen zseniális fordulata volt ennek az egész történetnek, meg amiért nagyon-nagyon fontos volt ez a finálé, és igazából ez a Cliffhanger, ez nem ugyanaz volt, mint az elmúlt években, hogy mindig ilyen halálfélelmi szituációkat igyekeztek megpendíteni, meg hogy egy sokkal nagyobb, vagy gonoszabb ellenféle lesz dolgot, hanem teljesen más érzéseket váltott ki belőled a finálé, mert teljesen más élményt kaptál, mint amit szoktál, meg amihez hozzá, vagy mint amire számítottál. Mert szerintem senki az élet a világon nem számított arra, amit kaptunk, mert azért ez tipikusan egy olyan dolog volt, amiről ordít, hogy nem fogja überelni az előző évados történeteket, de közben valahol mégis visszakanyarodik a nagyon egyszerű dolgokhoz, miközben hű marad önmagához. Szóval ez egy nagyon érdekes finálé volt, ahogy én olvastam egyébként, sikerült valami szinten megosztani a rajongókat, mert ez a finálé kapott hideget, meleget is. Ami nagyon durva, mert a Jeremy Carver-ra többségében szerintem nem osztotta meg az embereket, éve nem ennyire osztotta meg, mint amennyire ez a finálé. De még, én még ezt sem tartom annyira különösebben megosztó epizódnak, mert szerintem ez teljesen egyértelmű volt, hogy ez tipikus tökéletes epizód volt abból a szempontból, hogy rengeteg hibája volt ennek az epizódnak, de közben mégis hű maradt önmagához, és mégis olyan megoldásokhoz, olyan konklúziókat sikerült levonnunk belőle, amelyek igazán fontosak, és amik igazából hűek az elvárásainkhoz is. Szóval igazából minden igényt kielégítő 11. évadat tudtunk le szerintem. Amiről nyilván tudnál, hogyha láttad volna bármelyik epizódot is belőle, de hát nyilván nem néztem meg, nyilván nem volt időd, nyilván nem érdekel a kifogásai, szóval köszönöm, hogy itt voltál, szia! Hát úgy nagyon röviden szerintem. Igen, nem, van még egy dolog, amiről beszélni szerettem volna, és itt igazából mielőtt rátérelném a dolgot, akkor szerintem megkérdezem tőled, ami minden nap megkérdezek tőled, amikor valahogy szóba kerül ez a téma, mert szerintem nem értem, hogy miért vagy ennyire régi módi, vagy maradi, vagy hülye, vagy nem tudom. De muszáj megkérdezni. Ugye a DC most elkezdte feléleszteni a Hanna-Barbera Propertyt, tehát az a sorozatokat, illetve a karaktereket, akik nagyon népszerűek. Két héttel ezelőtt elindult a Future Quest, múlt héten elindult a Scooby Apocalypse. Te pedig azt mondtad, hogy ez mennyire fos. Talicska.
Igen.
Kérdésem az, hogy miért? Mert nem olvastad.
Hát nem, de nem is fogom. Elég ránézni szerintem.
Mi a bajod vele, konkrétan?
Hát minden. Igazából szerintem így ránézésre nagyon, nagyon messze van mindentől, ami a Scooby-Doo valaha is volt, vagy, amit képvisel, vagy úgy egyáltalán az egészről.
Na jó, de ez egy apokalipszisi időkben játszódó történet. És a karakterek újra vannak gondolva, illetve modernizálva vannak. Mert ha belegondolsz, akkor igazából nagyon sok mai animációs néz ki úgy, mint ahogy ezek a karakterek. Tehát kristálytiszta, hogy modernizálva vannak. Kristálytiszta, hogy ehhez a korhoz lettek kitalálva. És az Archie Afterlife-nak a példáját igyekeznek követni azáltal, hogy egy rémtörténetben viszik be ezeket a karaktereket, akik nem misztikus rejtélyeket oldanak meg, hanem egy apokalipszison igyekeznek bennünket átvezetni. Tulajdonképpen, ami viszont szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és igazából nekem pontosan ezért a Scooby Apocalypse volt az, amit nagyon vártam, mint cím, pedig tudtam, hogy utálni fogom, mert utálom, mert nem Scooby-Doo, hiába néznek ki a karakterek úgy, mint egy modern Scooby-Doo-ban néznének ki, hiába hasonló a humora, mint mondjuk egy Scooby-Doo-ba, hiába működnek azok az elemek, amik egy Scooby-Doo-ban működnének, ez nem Scooby-Doo, és semmi köze nincs egy Scooby-Doo-hoz. Ebből kifolyólag miért kéne olvasnom? Na most erre van egy nagyon jó teóriám. Szerintem, hogyha úgy tekintesz erre a sorozatra, hogy ez nem egy Scooby-Doo történet, hanem teljesen független valami apokalipszisi képregény, akkor lehet élvezni, mert a karakterek megállják a sarat, illetve sárban is jól néznek ki, másrészt pedig a humor is valahol megjelenik benne. Szerintem egy kicsit túl magyarázták ezt a pilotot, tehát nagyon-nagyon sok hibája volt, és hosszú távú következéseket én nem mernék levonni ebből a bevezető epizódból, mert mondom, minden hibája megvolt, aminek meg kellett, hogy legyen. De nyilván erre szükség volt ahhoz, hogy megismerd a karaktereket, hogy lásd, milyen kapocs van köztük, lásd azt, hogy mennyire érdekes lesz az, ahogy ők összekerülnek, és igazából nagyon jó volt abban a szempontból is szerintem, az egyetlen pozitív, amit tényleg tudok mondani erről az Apocalypse story-ról, az, hogy látod azt, hogy hogyan állnak ők össze egy csapattá. És szerintem ez az, ami nagyon izgalmas volt benne, és innentek ez pedig az lesz nagyon érdekes, hogy hogyan kovácsolódnak ők egy csapattá. Mert erről kell, hogy szóljon a folytatás. Ami remélhetőleg már kicsit kevesebb túlmagyarázással, vagy belebeszéddel fog majd telni, zajlani. Mert bármennyire is élvezem, azért kicsit túlzásba vitték szerintem a dolgot. De mi az, amiért téged nem tudnálak rávenni soha, hogy adj neki egy esélyt? Tehát mi az, amiért ennyire görcsösen ragaszkodsz ahhoz, hogy ez nem lehet jó?
Szerintem nem tudnék elvonatkoztatni az eredetitől. Azért mégiscsak azoknak, valahol mégiscsak azok a karakterek, még hogyha modernizálták is őket.
Igen, de miért nem tudsz elvonatkoztatni tőle, mert ez tényleg ez a kulcsa annak, hogy megértsd az Apocalypse Scooby-Doo-t, és hogy nem azt mondom, hogy élvezni is tud, de mondjuk ne gyűlöld. Mert én eljutottam arra pontra, amikor úgy vagyok vele, hogy nem gyűlölöm annyira. Ami nálam már egy hatalmas előrelépés szerintem. Mert igazából az, hogy önmagában egy apokalipszisi történetet fognak felvetni, ahol szörnyek vannak, szerintem egy mocskosul jó ötlet. És igazából engem érdekel. Mi nem feltétlenül úgy gondolok rá, mint egy Scooby-Doo történetre, hanem mint egy más megközelítésbe helyezett olyasmire, ami ismerős, de közben mégsem az, mert ismeretlen karakterek, más backstory-juk van, mások a személyiségeik, miközben mégis ugyanazokat a jegyeket viselik magukon, amiket mi megszerettünk. Tehát tényleg ez a kulcs, hogy el kell tudni vonatkoztatni attól, hogy mi az, amit láttál eddig, és onnantól kezdve, ha nyitott vagy, mert pedig ehhez nagyon-nagyon nyitottnak kell lenned, mint ugye mondjuk egy Archie esetében is szerintem nyitottnak kell lenned, mert ugye Archie miről szól? A tipikus amerikai tínédzserről, akinek a tökéletes élete van, aki tökéletesen két nő között vacilál, a legjobb haverja pedig imádja hamburgereket. Erről szól az Archie. És ez eszembe ott az Archie Afterlife, ami egy nagyon-nagyon, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy nagyon népszerű, de nagyon közkedvelt sorozat, ami egy ilyen posztapokaliptikus, vagy ilyen nagyon-nagyon horrorisztikus világban játszódik. És mégis működik, és mégis azért működik, mert nagyon-nagyon jó. Na most ezzel szemben a Scooby-Doo apokalipszisről nem tudod ugyanezt elmondani, mert szerintem nem annyira nagyon jó, meg nem is kiemelkedik. De ugyanaz a gondolkodásmódra van szükséged hozzá, mint mondjuk egy Archie Afterlife-hoz, amennyiben ismered az eredeti Archie történeteket, amiket nagyon szerethetsz, mert szerintem nagyon szeretnivalóak. Szóval, igen, szóval neked nem megy ez az elvonatkoztatás, mi?
Hát nem érzem úgy, hogy menne, de igazából, hogy ha ennyit tolod, akkor úgyis elolvasom majd, és akkor vagy nem megy utána, és akkor legalább békén hagysz vele, vagy meglátjuk.
Szerintem utána békén hagynálok vele.
Utána remélem.
Utána már muszáj, mert unatkozom, hogy kibeszéltük a dolgot, hogy mit szerettél benne, mit nem szerettél benne, hogy mi az, amiért gyűlölöd még jobban, mint eddig, bármikor. Szerintem az egy nagyon-nagyon izgalmas téma lehetne a számunkra is.
Az mindenféle. Jó, hát elolvasom valamikor a héten. Inkább mikor csak ennyit ígérek, mert ez a biztos.
Hát őszintén én már sem vagyok biztos, hogy ennyi menne neked, hogy egy héten elolvasod.
Ennyi biztos.
Na jó, csak annyi más van, ami fontosan meg jobb volna, meg érdekesebb volna, hogyha elolvasnád.
Nem tudom, hogyha egyszer elkezdem olvasni, akkor nem tudom, 4 óra, vagy nem tudom, mennyit lehet elolvasni.
Kb. Tehát igen. Na jó, de ez egyébként igaz minden komikszra, tehát nagyon gyorsan le lehet zavarni ezeket a dolgokat.
Hát igen.
Szóval érted, ez nem a világnak a vége. Meg hasonlók. Ezen a héten indul egyébként a Super Mario Rebirth, amit szintén nagyon várok, mert nagyon érdekes volt. Aztán nem is tudom, mi lesz még a héten. A Green Lantern Rebirth és a Green Arrow Rebirth is ezen a héten indul, amiket szintén el fogok olvasni. Aztán Batmannek is a Rebirth-je most indul, tehát ott is most kezdődik el ez a történet, ami nagyon-nagyon izgalmas lesz. És ha mindenki azokra, a Batman Beyond is lassan eljut arra pontra, amikor elindul, de ezek azok a képregények, amik a DC-nél a héten lesznek, amik valami szinten érdekesek lesznek, úgyhogy szerintem jövő héten is fogunk majd valami szinten erről beszélni, addig pedig teljén kellemesen ejted, aztán pár nap múlva szerintem találkozunk, és ezen a héten újra lesz békítő, úgyhogy nem menjetek sehova. Jövünk hamarosan. Szana a Duna!